Végfejezet. Szőlősardó. Hát ezek meg mit keresnek itt? Biztosan eltévesztették a házszámot, efféle gondolatok járhattak a gyerekek és szüleik fejében. Féltörben gyülekeztek a keleti pályaudvar kasszasora előtt. Egyszer csak megállt előttük egy degeszre tömött hátizsákot cipelő férfi, egyik kezében póráz, a másikban fehér volt. Te jó ég, ezek valóban velünk akarnak jönni? Hüledeztek, amikor a gyermekház vezetője bemutatott minket. Nagy kalandra indultunk Süsüvel. Gábor 10 napos táborozásra hívott. Gyertek el velünk Szőlősardóra, a Borsodi dombvidék lankái között kitűnő a levegő. Ott aztán valóban kiszellőztethetitek a fejeteket, és közben még nagyokat is túrázunk, invitált még a nyár elején. Nem kellett kétszer mondania, ilyeneket fél szóból is megértek. Mivel vettem már részt kisebb-nagyobb hegyvidéki barangoláson, mint fehér botos turista, cseppet sem féltem a megméretéstől. A vonaton a gyerekek közé ültem. Lényegében csak a magasságommal lógtam ki közülük. Kicsi én sem maradtam ki a cipekedésből, Laci egy tépőzárba burkolt teniszlabdát erősített hámon bal oldalához, és az előre-hátra himbálózott rajtam. Muris látvány lehettem, mert amikor a gyerekek észrevették rajtam a labdát, mosolyogva mondták szüleiknek, milyen sportos egy kutya. Aztán felfedezték hámom oldalán a vörös keresztes bilétát is, és, jaj szegény fejemnek, már is vörös keresztes kutya lettem. Nem sokat rágódhattam rajta. Laci rám szólt, tápászkodj már fel, Süsüke, indulunk a vonathoz, kandi szemekkel néztek ránk a táborba igyekvők, ám, amikor egy magabiztos szökelléssel felpattantam a vagon peronyára, már nyert ügyem volt előttük. Sajnos, nekem rosszul kezdődött az út, a tudatom olykor elkóborol valamerre, egyre sötétedő fátyol hull a szemem elé, fülem lelapul, arcom bambává válik. Ha a gazdám nem figyel fel ezekre az árulkodó jelekre, hamarosan hörögni kezdek, és tudatlanul forgolódni kezdek magam körül. Na, ilyen rosszul lét jött rám a vonaton. Amikor Laci észrevette, hogy rám tört a hoppári, megnyugtatta a gyerekeket, ne izguljatok egy perc és már semmi baja sem lesz. Benyúlt a zsebébe, és előkotort néhány félbetört kekszet. Kell keksz, hívta fel rá a figyelmemet. A ropogtatni való neve eljutott az egyre jobban tompuló szürke állományomig. Egyből visszakattant az agyam. Abba hagytam a hörgést, megálltam, és a gazdám felé fordultam. Ilyenkor háromszor olyan gyorsan habzsolnám be a falatot, mint máskor. Azért adok félbetört kekszeket Süsünek, mondta Laci a kisé ijedt gyerekeknek, hogy ha rágás nélkül nyelné le, akkor se akadhasson meg a gigáján. Azt már korábban észrevettem, hogy az efféle észhez térítő etetésen Laci mindig kivár, mielőtt felém nyújtja az újabb porciót. Ezzel akarja megakadályozni, hogy az esztelem falás közben félrenyeljek. És valóban, egy perc múlva már kutyabajom se volt. Amikor Miskolcon átszálltunk egy külön járatú autóbuszra, számba vettem hátizsákos csapatunkat 14 gyerek 5 felnőtt, meg egy spéci kutya én. Mire Szőlősardón lekeszmeregtünk a járműről, már mindenkivel jó haverságba keveredtem. Valóban, mindannyian fesztelenül álltunk meg a volt iskola épület bejárata előtt. Tudtuk, hogy itt lesz a szálláshelyünk az elkövetkező napokban. A 160 lelket számláló faluban mindössze 6-8 általános iskoláskorú gyermek lakik, ezért válhatott az egykori tanintézmény az idegenforgalom fellendítésének helyi központjává. Lankás dombok közt lapul ez a csendes falu, távol a modernizációtól, és a megélhetést jelentő munkahelyektől is. Mindössze 3 utcával büszkélkedhet, és ezért talán az sem meglepő, hogy élelmiszerboltja és kulturált kiskocsmája is csak reggel és délután tart nyitva. Kicsi a kutyafáját, de remek helyre tértünk be, valóságos kutyaparadicsom még hozzá a javából, a tágas udvarom fűnőtt, a zöld területet alacsony fakerítés ölelte körbe. Az udvar mindkét kijáratán szabadon közlekedhettem. Míg gazdám a tőle megszokott precízséggel pakolászott az egyik szobában, én addig kijelöltem új felség területem határát. Végigmentem a kerítés mellett, és a szükséges helyeken ott hagytam névjegyemet. Miután meghúztam a mezsgyét, elballagtam a kert vége mögött csörgedező patakhoz, és lefetyeltem egy keveset. Iható, állapítottam meg, hogy így végeztem a szűkebb környezet feltérképezésével, megnéztem, miként áll gazdám. Átmenetileg házőrző kutyává lényegültem. Őszintén örültem, hogy városlakó kutyám azonnal alkalmazkodott az új környezethez, és még nem tompult el benne az ősi ösztön. Megpaskoltam az orrát hozzám nyomó Süsü oldalát. Szabad vagy, jó madár, oda mész, ahová csak akarsz, de én vajon hová mehetek? Fogalmam sem volt róla, hogy mi lehet akár csak a szűkebb környezetemben is. Az épület kijárati ajtajával szemben, attól úgy másfél méterre volt egy fakorlát. Azon túl álltak a szintén fából összeütött asztalok, lócák. A reggelit, ebédet, vacsorát mind ott fogyasztottuk el. Könnyen eljuthattam az illemhelyre is, a tusoló pedig mindjárt a szobánk mellett volt. Hamar megtanultam a legalapvetőbb útvonalakat, így aztán kicsi továbbra is kedve szerint tölthette idejét. Kedves fiatalok, harsant fel a túravezető hangja. 10 perc múlva indulunk, a falu szélén emelkedő dombra megyünk, gombászni. Nem árt, ha masszív cipőt húztok a lábatokra, aki megfogadta az ajánlást, jól járt, aki nem, csak magára vethetett. Ő pedig nem mondta többször. A templom felé mentünk ki a faluból. Kicsi rosszul viseli, ha nem ő a sorvezető, most azonban be kellett adnia a derekát, mert uvul, a túravezetőnk senki hátára nem volt kíváncsi. A domboldal meredeken emelkedő részéig bizony tűrtőztetnie kellett magát süsünek, ott aztán jobbnak láttam őt szabadjára engedni, ilyen terepen hámban nem vezethetett. Besoroltam a testnevelő tanár Vanda mellé, ám nem sokáig, az ösvény egy személyesre zsugorodott. Ekkor kezébe adtam a fehér botelejét, és így még a legenyhébb irányváltásokat is tudtam követni. Amikor a csapás újra kiszélesedett, bal kezem két ujját segítőm jobb felkarjához érintettem, és egy fél lépéssel lemaradva követtem őt. Vigyáztam, hogy csak a legszükségesebb mértékben vegyem igénybe, de ennyi segítségre mindenképpen szükségem volt. 10 perc mászás után már mindenfelől lihegést hallottam, és a légszomjat nem csak a nyárheve okozta. Középkorú túravezetőn geokémikus és nagy spíler a természetismeretben. Az erdő legeldugottabb rejtekén növő gombák sem foghattak ki rajta, jó szimata volt hozzájuk, hóna alatt pedig ott lapult a minden tudó gombászkönyv. Egyszer csak Vandát hallottam, mintha vérnyomokat hagyna a kutyád lába. Gyere csak ide, süsüke, megvizsgáltuk a futóművét, az egyik tappancsa bizony erősen felhasadt. A húsik szétnyílt talpláttán a vizsgálódók arra következtethettek, hogy törött üvegbe léphetett. Úgy láttam jobbnak, ha visszafordulunk a táborba kicsivel. Ez a baleset néhány napra megpecsételte a sorsát, ugyanis a nyitott seb miatt nem vittem magammal a túrákra. Ha egyedül kellett otthon maradnia, kötetlenül járhatott kelhetett a többszobás épületben, ha pedig legalább egy valaki nem jött velünk a lankákra, akkor még az udvaron is szabadon mozoghatott. Hogyan viselkedett nélkülem? Amikor elmentem túrázni, visszasietett a szobánkba, körbeszimatolta az ágyamat, de még a ruháimat is. Aztán kiment a füves udvarra, és elnyúlt az árnyékban. Óránként újra bement a szobába, és felfrissítette a halványuló szagmintát. Egyik erdei portjánk vége felé komótosan bandukoltunk a falu felé. A gyerekeknek hirtelen eszébe jutott, kihozhatjuk-e elét kicsit, és már rohant a kísérte. Néhány perc múlva egy 4 lábon repülő kutya száguldott felém. 35 kilós teste elementáris erővel csapódott a lábamnak, majd fel nem borított. Kígyóként tekergőzött a lábam körül, és szívszorítóan nyüszögött. Farka lengett, mint a vihar lobogtatta zászló. Nem csak én érzékenyültem el, gyerekek és felnőttek egyaránt meghatottan nézték az egymásra találás örömét. Valamilyen jópofa játékra kéne használnunk az éjszaka sötétjét, vetette fel 10 sokat látott szem előtt a táborvezető. Felnőtt vadászatot rendezünk a gyerekeknek még hozzá titokban. Az előkészítő munkálatokra csatlakoztunk hozzá kicsivel. 5. Szellemes búvó helyet kerestünk a faluban. Mindegyik helyen kacifántosan fogalmazott levelet hagytunk magunk után, hogy a megtalálók némi fantáziával kikövetkeztethessék, merre érdemes a következő elbújt személyt keresniük. Vacsora után 4 leléceltünk a táborból, az 5. felnőttnek kellett elterelnie rólam kicsi figyelmét, majd elmondania a gyerekeknek, hogy mi is az a felnőtt vadászat. Egy tuti nyomkereső kutyával indult kalandra a zseblámpás gyermeksereg. Hangos zsivajjal verték ki az álmot a szemdergő falusiak szeméből. Az első felnőtt egy romos és éppen ezért üresen álló ház verandáján, egy rozzant széken ült. Be kellett mászni érte a kúszó növénnyel benőtt drótkerítésen, ez persze nem lehet megoldhatatlan akadály néhány elszánt gyereknek. A következőt a lóverseny felirat alatt találhatjátok, tudták meg a cselesen megfogalmazott üzenetből. A faluban azonban nemhogy lóversenypálya nem volt, de még ló is aligha. A felirat a nyitott égboltú ebédlőnk egyik, fából készült oszlopába vésve virított az éjszaka sötétjében. 2 fogollyal indultak tovább a gyerekek, hogy megkeressék a gémes kutat. Némi civódás után rá is bukkantak, mellette pedig egy nagy bajszú, szundikáló emberre. A gyűrűk ura egy hatalmas betongyűrűben üldögélt, és jót mulatott a fejvadászok most inkább nem idézett mondatain, ez voltam én. Ott gubbasztottam a majd 2 méter magas betonkarikában, volt ott körülöttem még, vagy 10. A gyerekek nagy elánnal biztatták kicsit, hogy keressen meg. Ahogy magam elé képzeltem az újrapályamódosításra kényszerült, immár kopó módján szimatolóvak vezető kutyát, igencsak kuncoghatnék omtámat. mivel csak kisebb torna mutatványárán tudtam bejutni a betongyűrűbe, biztos lehettem benne, hogy egykönnyen nem találnak rám a gyerekek. Már mindannyian ott sertepertéltek a gyűrűk urának lakhelye körül, amikor legnagyobb megdöbbenésemre megszólalt a fejem fölött egy vékony hangocska: Szia, Laci! Nem lenne kedved kimászni onnan? Még a lélegzetem is elakadt. Hogyan tudott 2 méter magasba felmászni egy 10 éves kölyök, ha az nekem is nehezen ment? Hát mi sem egyszerűbb, vigyorgott, mint a vadalma, és oda vezetett a gyűrű mellé lerakott betonlapok halmához, azok ott létéről fogalmam se volt. Amint kicsi meghallotta a hangomat, utat tört magának a gyerekek közt. Boldogan toppant mellém, már csak a túravezetőnket kellett megtalálni. Egy fágon kellett volna gubbasztania, fent a magasban, ám erejéből, vagy kedvéből csak egy kerítés szerény magasáig jutott. Ott aztán kifizette értünk a váltságdíjat, némi édességet és dobozos üdítőt. A sima képű nyomkeresőknek alig több, mint fél óra kellett a feladat megoldásához. Nem a felnőtt vadászat maradt az egyetlen, késő estében nyúló program. Kedves fiatalok, recsent egyik délelőtt tubulöblös hangja. Kisebb barangolásra indulunk a közeli lankákra. Útközben érdemes lesz figyelnetek minden fűszálra, de leginkább arra, amit mondani fogok. Egy nagyjából 8 km hosszúságú kört teszünk meg. Méghozzá azért, mert este 10 órakor indulva önállóan is végig kell mennetek rajta. A leggyorsabbak méltó ajándékot kapnak. Lehet kérdezni, fejezte be a szónoklatot. Amikor elfogytak a kérdések, útnak indultunk. E kirándulás célja a tájékozódó képesség javítása volt. Útközben túravezetőnk részletesen elmagyarázta, mit kellene megjegyezni az egyes tereptárgyakról. Volt, aki figyelt rá, mások önfeledten csevegtek. Megpróbáltam hasznára lenni az éjszakai versenytúra résztvevőinek, tanácsoltam nekik, hogy mérjék az egyes útszakaszok idejét. Már lefelé jöttünk a dombról, amikor az előttünk, vagy 50 méterre haladó gyermekek egyszerűen ordítani kezdtek, és futásnak eredtek. Agyolvasztó meleg volt, és a szám is igencsak kiszáradt már. Lelki szemeim előtt egy színű tikteli sörös korsó jelent meg egy hangulatos kis kocsma. Beszámoltam a látomásról, mire a körülöttem lévők elnevették magukat. De hamar visszazökkentem a valóság mezejére, főként azon mérges darazsak jóvoltából, amik fészkét felrúgta az előttünk járók egyike. Ritkás hajú fejtetőm és fedetlen karom, de még a lábszáram is tele lett gyorsan növő puklikkal. A kék égbolt csak úgy zsongott a fullánkos nép harcos vitézeitől. Mi is futásnak eredtünk a lejtőn, szedtem a lábam, ahogy csak bírtam. A mögöttünk lévők hatalmas félkörtéve követtek bennünket. Mikor újra összegyűlt a csapat, versenyt hirdettünk, kibüszkélkedhet a legtöbb darás csípéssel. Nem lettem dobogós a nemes versengésben, pedig jóval 10 fölött volt a dudoraim száma. A táborba visszaérve részletesen beszámoltam kicsinek a balesetről, és mindnyájan izgatottan vártuk az éjszakai verseny rajtját. Mi kicsivel az indítás megtisztelő feladatát kaptuk, ehhez kapóra jött a kilóra kapható, németül beszélő karórám. A gyerkőcökön kezűleg regisztrálták magukat a versenylistán. Este 10 óra 40-kor indult az első bátor kölyök, de később voltak, akik csak kettesével hármasával mertek nekivágni. Magunkra maradtunk a táborban kicsivel, mivel a másik 4 felnőtt törposzton ült az útvonal mentén. Már a tüskök sem ciripeltek, a síri csendet csak néha verte fel egy-egy házőrző ev. Peregtek a percek, a fél órák. Loholó gyermeklábak neszére kaptuk fel a fejünket süsüvel. A túrázók többsége kisebb-nagyobb csapatokba verődve érkezett vissza. Milyen volt? Tudakoltam tőlük. A gyerekek igazából nem találták nehéznek a feladatot, és nagyon érdekesnek mondták a holdvilágban fürdőtájat. Rémizgis volt az utunk az erdőben, néhol akkora tócsába botlottunk, hogy majd belefúltunk. A versenygyőztese egy mokány lány lett. 83 perc alatt tette meg a 8 kilométert. Annyira szedte a lábát, mesélte nevetve, hogy nem vett észre egy óriási pocsolyát a földúton. Olyan mély volt a sár, hogy az egyik lábáról lecuppantotta a csukát. 5 percbe is beletelt, mire megtalálta a dagonyába ragadt sportcipőt, és újra felhúzta a lábára. A leglassabb 103 perc alatt ért be. Éjjel 1 órára a legtöbb gyerek és felnőtt visszaért a táborba. De nem mindenki, mint reggel megtudtam, az egyik, posztjáról lefelé igyekvő felnőtt, néhány hozzá csapódó gyerek társaságában elvétette a visszautat. A domb túloldalán lévő faluba ereszkedtek le. Bekopogtak az első, útjukba eső ház ajtaján, és minő véletlen, túravezetőnk neve ismerősen csengett a háziak fülében. Vendégül látták a fáradt túrázókat, és útba igazították őket, ők pedig hazabandukoltak a hegyen át. Másnap színültig megtelt a falusi kiskocsma, mindegyik bátor lámpást vendégül láttam egy üdítőre. A szalonnai református templom megtekintése után is túrázásra adtuk a fejünket irány haza. A 14 km turistaút nélkül, az erdő sűrűjében akartuk megtenni, a kusza növényzet azonban háromszor is meghiúsította áttörési kísérletünket. E próbálkozásokkal legalább 2 órát vesztettünk. Leginkább guggolva, maximum derékban meghajolva lépkedtünk a dzsindzsásban. A levegőtlen rengeteg mélyén a melegtől és a ránk tapadó portól is szenvedtünk. Testünk verítékben úszott, törölgetni hiába való lett volna. A meredek domboldalak még jobban megnehezítették dolgunkat. Úgy éreztem, már az is nehezemre esne, ha néha felegyenesedhetnék egy-egy rövidke pihenőre, annyira megszoktam a görnyedt testhelyzetet. Amikor azonban a mind jobban fáradó gyerekek időnként megpihentek, én inkább guggolgattam. Tudtam, ha leülök, elmerevedek. Kicsi, bár sok mindenből kimaradtam az első napokban, panaszra még sincs okom. Lacival minden reggel megosztoztunk 1,5 liter frissen fejt tehén tejen, tehát a napok eleve jól kezdődtek. A gyerekek bőkezűek és jószívűek voltak hozzám, a legféltettebb csemegéjüket is megosztották velem. Aztán persze keményen ledolgoztatták a felszedett kalóriákat, már futhattam is az eldobott laszti után. Szinte elő se fordult, hogy bármelyik gyerek is úgy ment volna el mellettem, hogy meg ne simogasson. Az udvar egyik szegletében állt egy kisebb házikó, abban volt a konyha. Gyakran benéztem oda is, és a kedves konyha tündér sosem zavart el. A talpamon nyílt sebet a nyelvemmel tisztogattam, és a vágás szép lassan behegett. Késő délután csak úgy nyüzsgött az udvar a sok játszó gyerektől. Velük múlattam az időt én is. A labdázás közben hopp, eszembe jutott, rég láttam a gazdámat. Hol lehet? Hiába meresztettem a szemem, nem volt az udvaron. Már megint ellógott valahová. Nem úgy van az, Laci, hogy se szó, se beszéd, csak úgy olajra lépsz. Úgy döntöttem, hogy felkutatom. A szálláshely összes szobájába bedugtam az orromat, de sehol sem éreztem a szagát. Még a mosdóba és az illemhelyre is benéztem, mint hiába. Aha, jutott eszembe hirtelen. Hát a kocsmában, magabiztos léptekkel indultam a kapu felé, és az utcán jobbra fordultam. Nem kellett sietni, biztosra mentem. A kocsma ajtó nyitva állt. Felléptem a 2 fokon, és mit látok? Gazdám kedélyesen beszélget az asztal körülülőkkel, közben pedig nagyokat húz a kezegyében lévő üvegből. Szóval így vagyunk, gazdikám, ekkor észrevett a társaság egyik tagja. Mit gondolsz, Laci, ki van az ajtóban? Félmeztelenül ücsörgő gazdám szellemi képességeinek fejlesztése végett újra belekortyolt az üvegbe, majd az ajtó felé fordult és odaszólt nekem, gyere ide, süsüke. Páratlan lehetőség kapujában álltunk kicsivel, amikor megérkeztünk a Baradlabarlang bejáratához. Itt, Aktelek és Jósvafő között húzódik a mélyben Magyarország leghosszabb föld alatti útvonala, 6500 méter. A látó emberek számára némi nehézség, hogy 60%-a kivilágítatlan. Túravezetőnk elmondta, hogy száraz, agyagos talajra számíthatunk, és hogy tudomása szerint eddig még barlangi mentőkutya sem járt lent. 20-an vágtunk a túrának. A barlangban 10 fokos hőmérséklet fogadott. A levegő páratartalma 100%. Lépcsők sora vezetett a földgyomrába. Kicsi, ha az emberekhez hasonlóan tudnék izzadni, patakokban folyt volna rólam a víz a bejárat előtt. Amikor viszont beléptem, megcsapott a kaverna hideg lehelete. Addig még nem fordult elő velem nyáron, hogy hálát rebegtem volna a magasságos szent természetnek, amiért bunda fedi a testemet. Mi, vakvezető kutyák, nem lepődünk meg semmin sem, kivéve, ha nekünk tart koplaló napot a gazdánk, de, amikor rápillantottam a vége láthatatlan és fölöttébb egyenetlen állapotú lépcsősorra, bizony elhűlt bennem a vér. Ráadásul még síkos is volt szegény Laci, még csak nem is sejti, hogy mire vállalkozik. Én mentem volna gyorsabban is, de egyre csak azt hallottam, hová siet süsüke, talán randid van. A lépcsőfordulókat is elég trehányul alakították ki. Néha felpislantottam gazdámra, aki minő újdonság. Úgy ment a lépcsőn, hogy végig kapaszkodott a korlátba. Éreztem én, hogy kolosszális buli előtt állunk, és ez felpesdítette a hűlőfélben lévő véremet. Bizony, így volt. Az egyenetlen és csúszós lépcsők a váratlan és kiismerhetetlen fordulók óvatosságra késztettek. 10 éves sportcipő volt rajtam, a talpa sima, mint a márvány. A lépcsők tocsogtak a lecsapódott párától és a mennyezetről csöpögő víztől. A hideg vaskorlát szintén vizes volt, de muszáj volt belé kapaszkodnom. Minden lépésre figyelnem kellett, most valóban nem vehettem félválról a közlekedést. Egyszer csak elmaradtak a girbegurba fokok, és hamarosan leértünk a koncertterembe, ahol Vangelis zenéje szólt, majd a bánkbámból hallottunk egy részletet. A terem akusztikája csapnivaló, ezt mindannyian észrevettük. Valamivel később a csónakázótó mellett szövekeltünk le. A 70-es évektől már alkalmatlan a nevében jelzett funkcióra, szinte teljesen feliszapolódott. 800 méter már a hátunk mögött volt, amikor hallottam az előttem haladóktól, hogy elérkeztünk a kivilágítatlan szakaszhoz. Na végre, gondoltam kajánul, néhány gyermek sikolyharsant. Azt hittem, a megváltozott fényviszonyok miatt. Nos, nem, alig léptem be a betonjárdáról a sötétség romantikus birodalmába, már is belém nyilalt a kétségbeejtő felismerés, az agyagos talajt vízborítja, esős volt a tavasz meg a nyár nagy része is. Mit jelentett ez a gyakorlatban? Lépni szinte lehetetlen volt rajta, mert a vízszintes talajon még állva is csúszott a lábam. Jogos a kérdés, miért csúszik a vízszintes talajon álló ember lába? Máig sem tudom, úgy a 10. méter után tudatosult bennem, te jó ég. Még 4 kilométert kell megtenni ilyen lehetetlen feltételek mellett. Kutyás pályafutásom 3 éve alatt egyszer sem éreztem magam ilyen pácban. Egyszer mindennek el kell jönnie, adtam meg magam a sorsnak. Lépteim alig nyúlfarknyiak voltak. Kicsi azonnal megérezte bizonytalanságomat, és szorosan mellém húzódott. Az ő talpai nem csúsztak a felázott agyagon, ezért folyamatosan haladt volna, nekem azonban nem ment. Egyik kezemben a kutyahám, a másikban a fehér bot volt. Léptem egyet, és valamelyik lábam biztosan kicsúszott valamerre. Azt pedig, hogy merre is siklik, azt csak a lelépés pillanatában tudhattam meg. Mindkét kezem foglalt volt, ezért az egyensúlyvesztést csak körülményesen tudtam korrigálni. Alig töltöttünk pár percnél többet a barlangban, és olyan melegem lett a feszültségtől, mintha hegyet másztam volna a 3 rétegű göncben. Süsü a maga módján reagált Tétova mozdulataimra. Minden idegszála megfeszült, farka izget mozgott. Hamarosan segítséget kértem a többiektől. Szükségem volt a látásra, hogy a környezet minden apró részletével tisztában legyek. 2 nagy kamasz fiú segített ki. Az egyik a pócem, előttem haladt, a másikuk utánunk. Így kevésbé fellazult talajra léphettem, és az valamelyest segítette a haladásomat, de lényegében minden maradt a régiben. Abban viszont lényegi áttörést hozott a 2 srác segítsége, hogy időben szóltak, ha belógó sziklához közeledtünk, vagy, amikor össze kellett húznom magam, hogy beneverjem a fejem a mennyezetbe. Ezeket az akadályokat Süsü a majdnem vaksötét miatt nem tudta volna jelezni. Kicsi, annyira kell figyelnem, hogy most inkább el sem mesélem, miként tanítottak meg a magas akadályok figyelésére és jelzésére. Ígérem, a következő adandó alkalommal beszámolok róla. Az a bizonyos vaksötét pedig amolyan fából vaskarika volt. Az egészen biztos, hogy ablaka nem volt az üregnek, így a sötétség tényleg teljes lett volna, ha nincs az a sok zseblámpa. A fénypászták után haladva könnyen tudtam volna követni a gyerekeket, de hát Lacinak segítőkre volt szüksége. Az előttünk lévő fiúrák módjára, háttal előre haladt, így kutatta lámpájával a gazdám számára az optimális lépéshelyeket. A pásztázó fénycsóva gyakran szembe kapott, úgyhogy a sötét barlangban leginkább a fény vakított el. Nagy célt tűztem magam elé, azt, hogy esés nélkül megyek végig a barlangon. Még konokabbul szálltam szembe a csúszamlós kihívással. Bár fájt a szívem, hogy nem kapaszkodhatom a sziklafa legyenetlenségeibe, mint a többiek, de legyintettem rá, csak azért sem fogok eltanyázni. Kicsi olykor-olykor megfeledkezett a korcsolyapálya minőségű talajról. Könnyű neki, gondoltam, 4 lába van. Ez a stabilitás azért nekem is jól jött. Ha jobbra billentem, automatikusan felrántottam a bal kezemet, és a hámba fogott Süsü súlya stabilizálta a helyzetemet. A két fiú időközben tökéletesen megtanulta, hogyan irányítson minket. Néha csak centimétereket haladtunk. Máskor, ha kicsúszott alólam valamelyik lábam, sajátos félspárgát mutattam be a többieknek. Megesett az is, hogy a 2 lábam 2 felé akart kicsúszni. Vigyázz! Kiáltott váratlanul a mögöttem haladók egyike. Összerezzentem, jobb oldal sziklafal volt mellettem, és csak a bal lábam csúszott ki. Nem értettem, miért a vészjelzés, mire vigyázzak, kérdeztem, miután újra magam alatt tudhattam mindkét lábamat. Kiderült, hogy a kicsúszott bal lábamtól alig 20 centire volt a STX medre, amiben 1 méter mély és alig 9 fokos víz hömpölygött. A hír úgy hatott rám, mint a mesebeli farkasra a forró víz. Mióta haladunk a folyó mentén? Tudakoltam. Már, vagy fél órája szegődött mellénk, és hol bal, hol meg jobb oldalról szegélyezi az utunkat. Most meg elhűlt bennem a vér. Ha akkor csúsznék el, mikor a jobb lábamtól 1/2 méterre van a folyó, senki és semmi sem menthetne meg a belepottyanástól. Az még hagyján, hogy úszom egyet a kristálytiszta vízben, de a legrémesebb az volna, hogy nem bírnék kimászni. Nem tudnék mibe és kibe kapaszkodni, mert a parton lévőknek sincs mibe megfogódniuk. A baloldali variáns pedig még ennél is rosszabb lenne. Akkor ugyanis kicsi repülne a vízbe, és, akár tetszik, akár nem, Maga után rántana engem is. Többé-kevésbé ugyanaz lenne a helyzet, mert hát őkelmét még csak partra tenném valahogy, de én ugyanúgy pácban maradnék. Arról pedig elképzelésem se lehet, hogy vajon meddig süppedne a lábam a folyó ágyi szapjába. Ezek a rémült gondolatok cikáztak agyamban, amint szembesültem a kérlelhetetlen valósággal. Innentől már 1000%-os koncentrálásra volt szükségem. Kicsi hihetetlenül rátermettem vezetett. Többször keresztbe állt előttem, hogy valamilyen nehézségre figyelmeztessen. Legalább 50 hidacskán keltünk át. Ezeket szakszerűen jelezte, mint ahogy a szintkülönbségeket is. Az emberekhez képest stabilan és frissen mozgott. Egyszer, amikor a bal lábam teljesen kicsúszott, és mindkét hátsó lábát kirúgtam, a másodperc töredéke alatt maga alá kapta őket. Stabilan megállt mellettem, és felálláskor már nyugodtan támaszkodhattam a farára, mert a lábai egy milliméter sem rogytak be. Nyugodtan mondhatom, kutya nehéz munkát végzett. Több alkalommal is megálltunk, hogy szusszanjunk egy kicsit. Hubul ilyenkor érdekességeket mesélt a barlang kialakulásáról és történetéről. Egy ilyen pihenőm fontos információhoz jutottam. Kicsi, ahogy megállt, lehunyta a szemét. Ennyire elfáradt az állandó összpontosítástól. És hol volt még a vége, a csúszós talaj mindenkinek megnehezítette a dolgát. Hol előttem, hol mögöttem kiáltott fel valaki kétségbe esetten, aztán hangos derültség közepette feltápászkodott. A gyerekek élvezték az izgalmas és veszélyes utat, a felnőttekről ezt már kevésbé merném állítani. Az egyik kisfiú lemaradt tubullal, nem véletlenül. Tovább mentünk a megbeszélt helyig, aztán vártunk, de a hátra maradtak csak nem akartak megérkezni. Végül három fiú visszaindult értük. Mi történt? A kisfiú zseblámpájában rohamos gyorsasággal lemerült az elem, a túravezetőnknél viszont eleve nem volt lámpa, rég kölcsön adta azt valamelyik gyereknek. Ahogy az elemből kifogyott a szufla, mindketten a sötétség fogjai lettek. Leültek egy sziklára, hogy eltöprengjenek az élet sokszínűségén. Érdekes felismerésekre juthattak ez alatt a 20 perc alatt. Amikor megérkeztek, a 10 éves kisfiú odajött hozzám, Laci, most már tudom, hogy milyen rossz azoknak, akik nem látnak. Beleképzeltem magam a kölyök helyébe, hát igen, és megpaskoltam a hátát, annyira azért nem rossz, mint neked volt az imént. Epekedve vártam, hogy túl legyünk a dagonyán. Hatalmas megkönnyebbüléssel vettem tudomásul, hogy vége a sárdagasztásnak. 4 óra alatt tettük meg a kivilágítatlan rész 4 kilométerét. Azt hiszem, ez magáért beszél. Az újabb kivilágított szakaszon ismét betonnyárdán haladtunk, az is fenemót csúszott. Apránként csökkent bennem a forróság. Gyorsasági szakasznak neveztem el az új útszakaszt. A közelemben lévők jót nevettek, de az előttem haladó hamar megérezte sarkán a cipőm taposását. Megálltunk egy magasba vezető oldal lépcső mellett. A többiek fölmentek rajta, hogy megnézzék a barlang legnagyobb cseppkövét. 18 méter magas, 6 méter az átmérője, és csillagvizsgáló névre keresztelték. A hátralévő úton is akadt még méteres magasságú átjáró, fél méter széles rés, meg pár száz lépcsőfok is, de ez már csak a féle levezetés volt a túlzás nélkül pokolinak mondható középső rész után. Végtelenül örültem, amikor 5,5 óra gyaloglás után kiértünk a napvilágra. Szellemileg teljesen lestrapálva roskadtam le a padra. Kicsi, engem is megviselt a valóban nem mindennapi út. Ráadásul a hűs barlangi levegő után megcsapott az augusztus elejé kánikula, és én bizony nem húzhattam le magamról a ruhámat, mint a többiek. Kerestem egy árnyékos helyet, és leheveredtem a fűbe. Rövid pihenő után tovább indultunk. Még 2 kilométer megtétele várt ránk, amit tempósiramban kezdtünk el fogyasztani, ám lépteink ritmusát sok-sok lépcső akasztotta meg, ezért idővel szabadjára engedtem Süsüt, és egy-két lábú mellé soroltam be. Kicsi annyira elfáradt a barlangban, hogy midőn meglátott egy másik kutyát, vadugatással lerohanta. Leértünk egy falusi kis vendéglőhöz. A gyerekek és Süsü fagylaltot nyaltak, az én belső egyensúlyom helyreállítását egy korsó hűs komlóital segítette. A napernyő oltalma alatt átgondoltam a történteket. Az világos, hogy csak vakvezető kutyával nem lehet végigmenni a barlangon. Ennyire csapadékos időszak után már biztosan nem mennék le többé a kivilágítatlan szakaszba, de száraz talajon szívesen kipróbálnám magunkat még egyszer. Magával ragadó bohémságukkal a tábor fiatal lakói vettek rá, hogy 40. életévemhez közeledve kipróbáljam, vissza tudok-e gyerekesedni. Valamelyikük épületesen laza agyából kipattant az isteni szikra, ketten-hárman kitalálnak valami bolondságot, és azt a soron következőnek végre kell hajtania. Mik voltak a feladatok? Be kellett ülni az udvaron álló viharvert kádba és fürödni kellett benne azt kiáltozva, hogy micsoda remek érzés a szabad ég alatt tisztálkodni. Be kellett csöngetni valamelyik házba, és az ott lakótól meg kellett kérdezni, hogy mi volt náluk ebédre. Egyiküknek néhány cső kukoricát kellett hoznia a közeli táblából. A kiötlő csapat tisztes távolból, de harsányan vihogva követte a feladat végrehajtóját. Imigyen igen jól elszórakoztatták egymást, de kifogyóban volt az ötlettár, és hozzám fordult a kokosságért. Semmiképp sem akartam csalódást okozni a felajzott lurkóknak, ezért előálltam néhány, őrültnek tűnő ötlettel. Ők megéhen kórászok módján ráharaptak. El is hívtak magukkal, nehogy kimaradjak a jóból. Nagyokat derültem a bohóckodáson, mire fölel végre nem ingyen cirkusz az övék, ezért odalépett mellém egy kamaszlány, neked pedig, Laci, ki kell menned a falu fő utcájára. Ott levetkőzöl egy szál nadrágra, és közben azt kell kiáltoznod, hogy milyen jó ebben a hűs szobában. Megvakartam félig tarkobakomat. Ám hiába kaparázhattam volna akár hajnalig is, nem volt mese, a feladatot végre kell hajtani. Bementem a szobámba, és amit csak tudtam, azt mind magamra öltöttem. Vinyogva röhincsélő gyermekek álltak díszsorfalat a főútig. Szép sorjában húztam le magamról a göncöket, és hanyag eleganciával dobáltam szét azokat magam körül. Ha közben a megkívántnál halkabban dicsértem nyitott tetőzetű szobám hűvösét, már is noszogatni kezdtek. Az utolsó zoknit is lehajítottam lábamról, már csak a rövid nadrág volt rajtam. No, ennyi elég, igen, harsogták. Összeszedték szétdobált cuccaimat, és közben megjegyezték, nem hittük volna, hogy megteszed. Nem úgy van ám az, kiskomáim, hogy ki lehet lógni a sorból. Az ingyen striptease közben kiötlöttem egy új feladatot. Ki a soron következő? A nagy kamasz Dóri jött. Egyébként kiváló vízilabdázó. A feladat a következő. Kezdtem bele. Itt, az utca közepén négy kézlábra állsz. Rád csatoljuk kicsi hámját, a nyakadra pedig rákapcsoljuk a nyakörvét, pergőstől. Mivel remek vakvezető kutya leszel, kerítünk melléd egy szép szállegényt, akinek bekötjük a szemét, de jó szívűségünk jeléül egy fehér botot adunk a kezébe. Aztán irány a falu központja, hatalmas újongás tört ki. Dóri remek lány volt, mert 15 évesen nem óckodott a rámért penitenciától. Fiú is akadt mellé, és már öltöztették is a csinos dorkát. A vidám menetből bárkinek is vétek lett volna kimaradnia. Még az újdonsült vakvezető kutya is végig vihogta első útját, és csak úgy, merőhecből megugatta az arra járó falusiakat. A fehér botos legény is kitett magáért, botjával néhányszor rásózott az elkalandozó figyelmű kutyára. A sajátos pároska útja a kosmánál fejeződött be, én viszont cserébe újabb feladatot kaptam a gyerekektől. Az egyik kölyökkel bementem az ivóba, és megkérdeztem a kosmáros legénytől, hogy hány óra van. Amikor megmondta, meg kellett nyomnom a beszélő karórám hanggombját, hogy ellenőrizzem, jól mondta-e. Ez alatt egy vagonra való gyerek kukucskált befelé, és jót derültek rajtam. Sűrű válveregetés volt a jutalmam. A kölcsönkenyér azonban visszajár. Két bátor kölyök szükségeltetik a következő feladathoz. Harsogtam. Mi az, tudakolták izgatottan. Kerítettem egy üvegsört, és úgy nyitottam ki, hogy a kupakja sértetlen maradjon. Töltsétek tele vízzel az üveget és hozzátok ide, a kupakot rápasszítottam az üveg szájára. Ezzel a fincsi söröskével bementek a kocsmába. Az asztal körülülőkhöz léptek, és megszólítjátok őket, aki helyesen felel a találós kérdésre, megkapja ezt az üvegsört. Hűha, remektek be az addig indulásra kész gyermeklábak. Ez nagyon cikis, próbáltak kihátrálni. Mi az, gyerekek, tám beállt a majré, röffentem rájuk, ketten a tucatból, végül is vállalkoztak a nagy tetre. Zizegve bár, de bementek a söntésbe. Jól hallhatóan előadták mondandójukat, és a leggyorsabb válaszadó igencsak megörült, amikor a tenyerébe nyomták az üveget. A két kölyök, ahogy megszabadult az enyhén szólva is minőséghibás ajándéktól, a szélvész gyorsaságával rohant szállás helyünk felé. A 25 kilométeres túra, aminek során 700 méter szint különbséget is le kellett küzdeni, úgy szintén erőt próbáló kihívásnak ígérkezett, és az is lett. Megebédeltünk az egykori iskola udvarán, ahol 32 fok volt árnyékban. Külön busszal utaztunk a Ménes völgyig, hogy onnan indulva másszuk meg a 461 méter magasan fekvő szádvárat. A kőhalom nem egy könnyen adta meg magát. A hegyoldal meredekét eleinte még bírta a lábunk, de a csúcs alatti, 30 fokos emelkedő négy kézlábra kényszerített minket. Nehezítette a mászást, hogy lábunk és kezünk is 4-5 centi mélyen süppett a porhanyós földbe. Milyen volt mindez a gyakorlatban? Körülbelül 20 perc sétával érkeztünk meg az autóbusztól a hegyillatozó lábához. A gyerekek rémült hangon kérdezték meg ubultól, oda akarunk felmászni. Én, mivel nem láthattam a kijelölt célt, rá se bagóztam a kölykök rémüldözésére. Lekanyarodtunk az erdei útról, és szembeálltunk a hegyoldallal. A kaptató nem volt túl meredek, ezért a bevált módon viszonylag könnyen lépkedtem felfelé. A talpam alatt egyszer csak megbokrosodott az emelkedő, és már képtelen voltam függőleges testhelyzetben tovább haladni. A hátam mögött komótosan lépkedő hubultúra vezetőnk pedig elkurjantotta magát, innentől érdemes négy kézláb folytatni. Más lehetőség nem lévén, beadtam a derekamat. Keserűen ismertem fel, hogy a lazatala igencsak csúszik. Markolni sem volt mit, nem akartam összepiszkolni magam, ezért próbáltam csak a talpammal és a tenyeremmel a földhöz tapadni. Hogyan is néznék kimaszatos térdekkel? 10-15 méter kapaszkodás után meg kellett állnom, mert iszonyatos légszomi kapott el. Kilihegtem magam, majd utcu neki, kipörögtek a lábaim, és még annyit haladtam előre. A hegyoldal hasonlóan a többieket is megizzasztotta. Elfúló beszélgetésükből kiválóan képet kaptam irányukról és sebességükről is. Tartottam velük a lépést. Hamarosan még jobban meggyűlt a bajom a meredekkel, a lábam lépten nyomon kicsúszott alólam. Nem volt miről elrugaszkodni. A száz felé figyelő túravezető látta kétségbeejtő helyzetemet, és a segítségemre sietett. Lábát keresztbe tette az enyém mögött, és megtámasztott. Így araszolgattam fölfelé. Ennek a felesett réfa, gondoltam mászás közben, és már nem tudtam eldönteni, hol is volt nehezebb, a baradlában, vagy most. Haladj kis és régen, akkor majd megkapaszkodhatsz egy kisebb bokorban, ajánlotta Hubul. A jókor dobott mentő véletet menthet, a jókor elhangzó tanács pedig némi ellazulásra adhat időt. Megfogadtam a javaslatot. Zihálva haladtam előre, és valóban, matató kezem ágakra talált. Megmarkoltam a növénytövét, de úgy jártam vele, mint a legény, aki virágcsokorral várja a kedvesét, de az nem jön el a rendezvúra. Gyökerestől és földlabdástól a kezemben maradt az egész. Vajon melyik lánynak adhatnám? Egy sem volt fellelhető a közelben, így hát magam mögé hajítottam a bokrot. Közben jókat mulattam, mert a mászócsapat tagjai ékes szavakkal kommentálták a helyzetüket, és áldották a mi kedves túravezetőnket. Ő pedig jókat derült a neki címzett üzeneteken. Jajdulás és kiáltás hangzott fel előttem. Az egyik fiú lába kicsúszott alóla, ő maga pedig hason csúszva indult a hegylába felé. Senki sem tudott segítségére sietni. A felfelé haladók csak nézték, hogyan marad el mögöttük a rémült gyerek. Kezét lábát szétdobta, hogy minél nagyobb felülettel tapadjon a szeretett anya földhöz. Vagy 50 méteren keresztül csúszott vissza, majd rendezte sorait, és újra nekivágott a csúcsos tromának. Neki 50 méterrel volt magasabban a hegytető, mint nekünk. Többször is érdeklődtem a közelemben kaptató hubultól, hogy mennyi még az annyi. Ó, már csak 20 méter van hátra, mondta mindannyiszor. Előbb-utóbb csak leesett a tantusz. Ebből a pacákból, amíg élek, se szedem ki, hogy mennyi van vissza. Némi kárpótlásként nagy örömmel konstatáltam, hogy néhány társamat meg tudtam előzni. Körülbelül egy 50 emeletes ház tetejének magasságába kellett felkapaszkodnunk, úgy 150 méter szintet. Boldogan figyeltem fel a célba értek biztatására, már valóban csak 20 méter van hátra. Gyerünk, Laci, gyerünk, csak felértem valahogy magam is. A fenekemre huppantam, és szólni sem bírtam a kimerültségtől. Csendesen hallgattam a még kapaszkodókat. Végre vízszintes talaj kerül a lábam alá, és kényelmesen haladhatok tovább. Örvendeztem, ám az öröm hamarosan örömbe vegyült. Amikor talpra kecmeregtünk, rögvest kiderült, hogy a várfal tövében mindössze 50 centi széles a járható szakasz, és jobb oldalt azonnal egy meredek lejtő kezdődik. Tulajdonképpen mindkét oldalról ki volt centizve az utam. 10 percig haladtunk így, aztán, amikor kiszélesedett, pár percre újra megálltunk. Néhány, erőtől duzzadó fiú felkapaszkodott a fejünk fölé magasodó rom tetejére, csak akkor figyeltünk fel rájuk, amikor hatalmas kövek zúdultak felénk a magasból. No, amit ezért kaptak tőlünk, azt nem tették zsebre, indulás tovább, harsant Hubul. Átértünk a romvár másik oldalára, és csodálatos panoráma tárult a fénycentrikus kirándulók szeme elé. Rajtam kívül mindenki eltátotta a száját. Jól laktak a szemek, gyerünk tovább, a lejövetelhez meg kellett keresni az egyetlen járható utat, ez egy-egy személyes ösvény volt. A meredek, göröngyös csapást csalán és tüskés bokrok szegélyezték. Lejutottunk a hegyről, összesen 2 kilométert tettünk meg, és 2 óra kellett hozzá. Hátra volt még 23 kilométer. A bemelegítésnek szánt, első szakasznál lényegesen könnyebben járható út került a talpunk alá. Néha megdésmáltunk egy-egy gyümölcsfát, vagy ingyentséget termő bokrot. Fizetni nem kellett. Lazsálásra azonban nem maradt idő, a túravezetőnk kimondottan erős tempót diktált. Szedtem a virgácsaimat, és eszembe jutott. 20 évvel azelőtt, amikor egy haverommal a Pilis turista útjait jártuk, többször is lemértük, hogy hányat lépünk 1 perc alatt. Érdemes tudni, az idegen légióban az erőltetett menet, igaz, felpakolt háti motyóval, percenként 120 lépés. A haverommal 116-ig jutottunk, hátizsák nélkül. Megkértem a mellettem haladó, már jól ismert segítőmet, hogy stopperolja le a 60 másodpercet, én megszámolom a lépteimet. Elámultam, 118-at léptem egy perc alatt. Ez figyelemre méltó még úgy is, hogy közben egy kéz fogta a kezemet. Kicsi nem jöhetett velünk, még nem gyógyult be a talpa. Ám nem csak ő hiányzott a létszámból, néhány gyerek fizikai állapota nem volt megfelelő. Hosszas, sík vidéki vágta után útvonal rövidítésre szánta el magát túravezetőnk. Ki sem tette az indexet, csak élesen jobbra kanyarodott. Alig haladtunk tovább a járt út helyett a járatlanon, már is egy hatalmas állóvíz akasztotta meg a lépteinket. Hát ez meg hogyan került ide? Cibálta szakállát és hosszú haját uvul. Na ja, ötlött az eszébe, sok eső esett az idén, már pedig átvágunk ezen a nyavajás pocsolyán, a féle zászlós hajó módjára indult előre. Amíg volt értelme a kerülésnek, kerültünk, aztán jöhetett az átkelés. Kisebb zsombékokra és gajakra léphettünk a tóméretűvé összeállt vizen. Én nem láthattam ezeket a talp alatnyi szigetecskéket, ám valahogy mégiscsak rájuk kellett lépnem. Egy hosszabb botot kértem a gyerekektől. Kezembe nyomtak egy fütyköst, és arra mutattam vele, amerre a száraz talajt ígérték a többiek. Bal kezemet előre nyújtottam, azt megfogta valaki, én meg jobb lábbal ráléptem az éppen 43-as méretű zsombékra, és így tovább. Addig-addig haladtam előre, amíg el nem fogytak a lépések. Ugorhattam volna, de tudtam, hogy az szinte biztosan a vízbe sikerül. Társaim kerítettek egy vastag korhadékot, és azt döntötték elém. Igaz, hogy vastag és viszonylag széles volt, de gömbölyű is. Csak keresztben állhattam rá, máskülönben belevorultam volna a sáros vízbe. Nem taglalom tovább az átkelés homlokizzasztó, agygörcs növelő perceit, sikeresen száraz földet értem. Megkönnyebbülten haladtunk tovább az erdőszélen egészen addig, amíg ki nem derült, zsákutcába rohantunk. Kedves gyermekeim, nincs más lehetőség, vissza kell fordulni, mondta Hubul csüggetten. Imád kezdtem mormolni, alig hallhatóan. Berobogtunk egy faluba. Az utcák kihaltak, mintha senki se lakna ott. Az első, artézik út láttán örömújjongás tört ki. Úgy rohantuk meg a vízlelő helyet, ahogy a törökök egykor az egri várat. Kiszáradt szájak, poros és izzadt testek, csak folyt és folyt a hideg víz a kútból, a hidroglóbusz pedig vészes apadásnak indult. Tény és való, iszonyatosan meleg volt. Egy fikarcnyi felhő sem takarta a kékeget, szélnek hírét sem lehetett hallani. A völgyekben megült a sivatagi forróság. Már csak azért is érdemes volt szaporán lépkedni, mert úgy legalább valamicske menethúzatot indukáltunk magunknak. Elmélázásra most sem maradt idő, Nini, egy ház portáján voltunk már. Mit kerestünk ott? Hát a kert végében nyíló kaput, hogy azon át egy irtózatosan meredek hegylábához jussunk. Jaj, Hubul, jajdult fel mindenki, ugye, ezt nem gondolott komolyan. Komolyan gondolta, az ember nyúzó hegymászásért némileg kárpótolt, hogy lihegni hallhattuk a túravezetőnket. Mi az, nem bírod a kiképzést? Szuszogták felé a gyerekek. Alig álltunk a lábunkon, mire felértünk a hegytetőre. Abban a boldog tudatban folytattuk utunkat, hogy hazáig nem lesz több meredek kapaszkodó. Fensíkon haladtunk, árnyék egy szál se. A traktor kerékvágása, vagy a mező könnyen járható szakasznak tűnhet, ám vakügyi szempontból mégsem az. Az akár csak 20 centi mély gödröt, vagy az ugyanilyen magas buckát a magamfajta turista csak akkor érzékeli, amikor földet ér a talpa, a két láb egyenetlenségét viszont azonnal korrigálni kell. Mi van akkor, ha két ökör nagyságú körre lép a vaksi? A lépés pillanatában el kell döntenie, hogy milyen irányba csúsztassa le a lábát, mindez megfeszített agymunkát és rugalmas lábakat igényel. Másodpercenként kettőt léptem társammal, mégis a menetoszlop végén kullogtunk. Vajon mennyit léphettek percenként azok a gyerekek, akik jóval előttünk haladtak? Persze az is lehet, hogy ők időnként futottak is. Maximális gyorsasággal haladtam, sebesebben akkor sem tudtam volna menni, ha látok, a földút egyenetlensége alig zavart. Hogy miért? Nem a véletlen műve volt ez. Kicsivel gyakran utazunk a metrón. A kocsiban a nem nyíló ajtóhoz megyünk, hátat fordítunk neki, és megállunk előtte, én úgy, hogy semminek se dőljek neki, és ne is kapaszkodjam. Kicsi persze azonnal hasra vágja magát. Ha gyorsít, vagy fékez a szerelvény, gyorsan áthelyezem a súlypontomat, hogy föl ne boruljak. Nem egyszer megtörtént, hogy egy hirtelen fékezésnél a mellettem álló utas nekem esett, de még őt is meg tudtam tartani. A nekem zuhanó, billenős emberfajta ilyenkor persze szégyenkezve kér tőlem elnézést. Ugyan már, mással is előfordul ilyen apróság, szoktam felelni, tehát nem kivagyiságból utazom kapaszkodás nélkül a metrón, hanem edzésgyanánt. Egyszer, mint rendesen, az Árpád-hídi megállóban szálltunk fel. Üljön le, fiatalember, lépett hozzám az egyik utas. Áh, köszönöm, de nem utazom sokáig, csak Kőbánya Kispestig. De hát az a végállomás, ütközött meg a segítőkész illető. Az lehet, de csak 25 perc az út, az meg nem sok. Nem szabad elkényelmesednem, mert azzal magamnak ártanék, mégpedig nagyon. Megkérdezhetnék, mi jó van abban, hogy járt, de legfőként járatlan, utakon járok, vagyis inkább száguldok a terepen. Ezzel bizonyítom magamnak, hogy képes vagyok rá, már erősen hanyatlott a nap. Szilvát legeltünk egy gazdagon termő fasorról, alig 2 kilométerünk volt hátra. Úgy döntöttem, nem rohanok tovább. Kényelmes tempóban, Szilvát majszolgatva baktattunk szőlősardó felé. Besötétedett, mire a táborba értünk. A hűlő levegőnek és az utolsó kilométereken visszafogott tempónak köszönhető, hogy viszonylag frissen értem haza. Kubulnak az a hitvallása, hogy a gyerekeket ki kell fárasztani, de ez persze most sem sikerült neki. De legalább átmeneti sikerei vannak. Aznap még meg kellett masszíroznom 2 gyereket, további 7 jelentkezőt pedig másnapra jegyeztem elő. Áldották is a gyúró kezemet a kölykök, ők tudják, hogy miért. Rövid megállásokkal, 5 óra alatt vágtáztuk végig az utolsó 23 kilométert. Kicsi, Mátyás királynak sem volt olyan jó dolga, mint nekünk, táborlakóknak. Naponta 3-szor kaptunk Annus néni ízletes főztjéből. A repeta ismercó volt errefelé, ezért akár degeszre is tömhettük a gyomrunkat. Szinte szégyellem bevallani, de volt rá példa, hogy ott hagytam a húst, amit a gyerekek elém tettek. És minő romantika, autók dudálása helyett tehenek bőgése és kecskék mekegése tette még hangulatosabbá a vacsorát. Aki az összes túrán részt vett, a 110 kilométert gyalogolt, és közben 3000 méter szint különbséget kellett leküzdenie. Én körülbelül 70 kilométernyit mentem. Nagyon gyorsan fogytak az utolsó napok, és szedelőcködésnél éreztem, hogy kicsi is szomorúan lát hozzá a teniszlabda megkereséséhez. Feledhetetlen élményekkel tértünk haza. Mi születhet meg az első könyv és a túratábor frigyéből? Az Életbajnokok című kötet. Amúgy is szerettem volna írni az érzékszervi, mozgásszervi, mentálisan sérült és a szervtranszplantált emberekről. Már csak az őket összefogó vezérszálat kellett megtalálnom, és ebben segített Szőlősardó. Mi az a tevékenység, amire a legkevésbé tartaná alkalmasnak őket az átlagember? Hát a sportra és az egyéb kiemelkedő emberi teljesítmények? Legalábbis én így gondoltam. Az első könyvemet is ősszel kezdtem, így tettem most is. Elsőnek a látássérült sportolók nyomába eredtünk kicsivel. A kiválasztás fontos szempontjának tartottam, hogy még fényt se lássanak. Mit sportolhatnak? Kérdezné az ember, hiszen még az orruk tövéig sem látnak. Sorolom, sakk, teke, atlétika, ötpróba, súlyemelés, tandem, csörgőlabda, úszás, és ezzel még korán sem teljes a sor. Engem leginkább a sakkozók képeztenek el. A szabályokat csak minimálisan tágítják ki számukra, a látássérült lépése csak akkor válik visszavonhatatlanná, ha kezével elengedi a figurát. Az átláthatatlant kell átlátni képzeletükkel és memóriájukkal, mégpedig tökéletesen, ha győzni akarnak. És akarnak, máskülönben nem ülnének lejátszani. De kiváló példa az atlétika számosága is. Futás, gerelyhajítás, távolugrás, súlylökés meg annyi érdekes kérdés, hogyan tudja körbefutni a pályát az, aki nem lát. Halkan jegyzem meg, a világ legjobb 100 méteres síkfutó időeredménye 11 másodperc alatt van, a nem látóknál. 400 méteren sem sokkal maradnak el a látók eredményeitől. Épp olyan keveset tudtam a sorstársaim által űzött sportokról, mint rajtuk kívül bárki más, lassan állt össze bennem egységes egészé a sok információ. A több évtizedes, kitartó edzésmunka és versenyek nem csak fizikai, de szellemi frissességet is adnak. Barátokká kovácsolják össze a korábban többnyire magányos fehér botosokat, ha valamelyiküknek elkél a segítség, már is tetre kész kezek nyúlnak felé. Tán megmosolyognak, ha azt mondom, jó néhányuk világlátott ember, a cipőtalppal remekül érezhető például a luxus hotel bokáig süppedő perzsa szőnyege, csak-csak utalnak valamire a szaglóhámot csiklandó illatok is, a kifinomult hallás szerepére pedig kár is lenne szót vesztegetnünk. És mindig akadt körülöttük olyan kísérő, aki lát. Nem egy látássérült sportolónak kerekes székes csapattársa mesélte el, hogy mennyire látványos a világjáték nyitó ünnepsége. Nem csak a sportban születnek kiemelkedő teljesítmények, ki gondolná, hogy egy ember látás nélkül is gazdagon termőveteményes kertet és gyümölcsöst alakíthat ki, azt szakszerűen művelheti, és kifogástalanul betakaríthatja a termést. Csupa rejtelem volt számomra a mozgássérültek világa, mert közülük még egyel sem hozott össze a sors. Míg a látássérült sportolókhoz szövetségükön keresztül jutottam el, az újabb csoport tagjaihoz többnyire a vakszerencse vezetett. Egyik barátom kedvelt időtöltése a hegymászás. Tőle tudtam meg, hogy kis hazánkban él egy olyan, lábprotézissel járó férfiú, vonatbaleset miatt csonkolni kellett az egyik alsó lábszárát, aki a Himalájá 8201 méter magasba jutott fel. Amikor még nagy kamaszként kórházi ágyán ébredezve megtudta, hogy amputálták a lábát, ekképpen kommentálta az eseményt magamnak köszönhetem. Azóta is egészséges humorral szemléli a világ dolgait. A hófötte hegyekben óriási előnyöm a többiekkel szemben, hogy nekem csak az egyik lábam fázhat, mondja. Két kerekes székes beszélgető társam autóba lesett következtében kényszerült a segédeszközbe. Egyikük, rövid lábadozás után, folytatta addigi sportját, mint kerekes székes vívó. A másik fiatalember újonnan kapott, mozgáskorlátozottat segítő kutyája révén jutott el a sporthoz. Magánéletük is rendeződött, már mindketten boldog családfők. Az élet sokféle módon vethet gáncsot az embernek. Eshet úgy, hogy valaki beszánt szándékkal beleeresztenek egy golyót, míg más a negyedik emeletről leugorva lépne ki zűrzavaros életéből. Mindkettőjüknek a halál torkából kellett meglépnie, és utána kimondottan mobilis emberré váltak. Igen, csak ostobaság lenne otthonülőnek nevezni például azt, aki kerekes székében hétszer is végighajtja a Bécs-Budapest távot, 360 km. Esküvőre voltunk hivatalosak Süskével. Jószerivel senkit sem ismertünk a vigalomra érkező társaság tagjai közül, még a menyasszonnyal is csak kétszer találkoztunk addig. Nagy vehemenciával meséltem könyvtervemről alkalmi asztaltársamnak, mire ő elmondta, hogy az egyik balatonátúszáson azon kapta magát a magyar tenger közepén, hogy elviharzik mellette egy kar nélkül úszó lány. Hitetlenkedve hallgattam. Létezhet ilyen? Igen, létezik. Rátaláltam arra a fiúra, aki elsőként úszta hát kar nélkül a balcsit. Számtalan dolgot meg akartam tőle kérdezni, őt meg a nem látás érdekelte épp élénken. Nagyon közel kerültem Csabához, akit mérhetetlenül becsülök, nem csak sport teljesítményéért, de azért is, ahogy az életét rendezte. Szervát ültetett embert sem láttam korábban. Mivel a sportszövetségük a lakásom közelében van, egyszerűen átsétáltunk hozzájuk kicsivel. Az irodában egy roppant gyakorlatias fiatalember fogadott. De azért a humor se állt tőle távol, mint ahogy tőlem se. Kikkel szeretnél beszélgetni? Tudakolta Vili. Hadd adjam le a rendelést úgy, mintha étteremben lennék. Oké, hát akkor, mit szolgálhatok fel az úrnak? Egy-egy szívest, májast, vesést, csontvelőst és vesehasnyálmirigyest kérek. Vettem a rendelést, és már nyúlt is a tolla után. Gyorsan felírt két-két nevet a különböző transzplantáción átesett betegek közül, sportágukkal, majd egyeztettünk róluk. Már nyúlt is a kagyló után, hogy sorra felhívja őket. Sok ilyen rugalmas emberre lenne szükség, ha intézkedni kell, segítőm maga is szervát ültetett sportoló volt. Milyen szívszorító érzés, amikor valaki megtudja, hogy fokozatosan leáll az egyik életfontosságú szerve. Ha netán sikerül új szervhez jutnia, akkor is 10%-os immunvédettség mellett kell tovább élnie. Ezt a nem is tudom, hogy micsodát csak ők érezhetik át. Merné-e gondolni a külső, nem szakavatott ember, hogy a szerb műtétből felépültek számára a sport az egyik legjobb segítő, hogy újra megtalálják életkedvüket. Egyikük, aki ezt időben felismerte, emberfeletti erővel látott a szervtranszplantáltak sportjának honi bevezetéséhez. Sikerrel járt le a kalappal, a legszórakoztatóbb az a beszélgetés volt, amikor egy, már áldott állapotban lévő, fiatalasszony mesélte el, hogyan törte ketté utolsó gimnáziumi évét a váratlanul szükségessé vált csontvelő átültetés. Nemes egyszerűséggel, humorral, őszinte iróniával beszélt a többhetes sátoros buliról. Előbb teljesen lenullázták az immunrendszerét, majd a transfúzió után hetekig bizonytalan volt, hogy beindul-e az új csontvelő. Bár több mint 20-szor műtötték a két szememet, de ha úgy adódna, újra azt választanám, és nem a csontvelő átültetést. A siketség sem úri huncutság. Sokakat megmosolyogtat egy nem látó és egy siket beszélgetése, ki ne hallott volna ilyen viccet rólunk. Mellesleg, az elmés vicc sosem sértő. Magam is faragtam egy-két vakos találós kérdést. Hogyan mondjuk másként azt, hogy nem látó, utálatos ember? Vakundok, milyen közmondás illik a nem látó, nőimádó férfira? A vakszem is talál magának tyúkot. A valóságban ahhoz, hogy beszélgetni tudjak a hallássérültekkel, jelnyelvi tolmásra volt szükségem. Őszintén meglepett, hogy a születésüktől fogva nem hallók szavait is meg lehet érteni, ha az ember erősen figyel. Mindhárom beszélgető partnerem az idősebb korosztályt képviselte, sűrű élettapasztalattal, számtalan sport sikerrel. Mélyen elgondolkodtatott az egykori futballista vallomása, miszerint őket rendszeresen leköbdösték az ellenfél hallójátékosai. Élt-halt imádott sportjáért, ezért a végletekig tűrtőztette magát a megalázókkal szemben. Amikor pedig végleg elfogyott nála a cérna, egy-egy belemenéssel törlesztett. De ők, siketek, sárga vagy piros lapot is sokkal hamarabb kaptak, mint az épp sportolók. Vízilabdázó barátja is hasonló élményekről számolt be. Máig sem értik, miért bántak velük így a hallók. A siket hölgy maga volt a tenni akarás. Sorstársai neki köszönhetik, hogy autót vezethetnek. Sportpályafutásának csúcsának azt a fényes győzelmet tartja, amikor testvérével és lányával állhatott fel az asztali tenisz Európa-bajnokság dobogójának tetejére, a fotózás kedvéért edző férje társaságában. Találkoztam két mentálisan hátráltatott sportemberrel is. Egyikük, egy fiatalember, gyermekkori álmát akarja valóra váltani, egy világversenyen szeretne felállni a dobogó legtetejére. A sorsdöntő asztali tenisz csaták közben minduntalan beremeg a keze, de ez nem veszi kedvét. Sacit 3 évesen dobták el italozó szülei, és attól fogva egyszer se látogatták meg, nem úgy, mint a többi intézeti gyereket. Látogatási időben, amikor rátört a szeretet hiány, az intézet udvarán futott körbe és körbe, hogy kiadja magából a keservet. Majd nehéz rönköt emelt ráadásnak, hogy megpihenhessen zilált kis lelke. Így kezdett el sportolni. Többek között súlylökésben jeleskedett, de még mennyire. Amikor a paraolimpián 12 méter alatti teljesítménnyel győzni lehetett, ő még csak itthon versenyezhetett, és 18 méter felett teljesített. Mire pedig kijuthatott a nagyvilág sport színpadára, a cukorbetegség, a vele járó, sokféle egyéb nyavaja alaposan legyengítette a fizikumát, és már csak 10 méter alatti dobásokra futotta erejéből. Nem sajnálod, hogy elmaradt életedből a fényes siker? Kérdeztem tőle, egész életemben azt csinálhattam, amit szerettem. Elégedett ember vagyok, mivel elsősorban nem a sportról, hanem az élet kegyetlenségén diadalmaskodó, erős akaratú emberekről akartam írni, ellátogattam a Rózsadombra, a légzés rehabilitációs intézetbe is. Lélegeztetőgép, vagy vastüdő, e kettő közül választhatnak az ott lakók, ha életben akarnak maradni. Mindkét megoldás jelentősen korlátozza mozgásukat, sokuk szinte teljesen. Vajon szeretnek-e élni az intézet lakói ilyen, fenemót korlátozott feltételek mellett? Egyértelmű igen a felelet, megpróbálják maximálisan kihasználni csekély lehetőségeiket. Célokat tűznek ki maguk elé, és megpróbálják azokat elérni. Zsuzsa gégemetszett, csodaszép grafikákat készít az ágyában ülve, az ő rajzaik illusztrálják a kötetet. Gyuri napja felét vastüdőben tölti. A másik felében 3 mozgásra képes ujjával működteti elektromotoros kerekes székét, amivel a 10 kilométerre lévő Florián térig is elcsatangol, mégpedig egyedül. Ők, mind a 23-an valóban életbajnokok. Ki is vitatná? Kicsi ne izgulj, Laci, nem vitatja senki. Még annyi okot sincs izgalomra, mint amikor első alkalommal igyekeztünk a Baba utcába. Ha emlékezetem nem csal, bizony kissé begazoltál. Nem tudtad, hogy engem vajon beengednek-e az intézetbe. Aztán csak megvilágosodtál, hogy ez nem a vakok szövetségének üdülője, mindkettőnket szó nélkül beeresztettek. És milyen kedvesen fogadtak, a bőskönyvben feljegyezték, hogy az elkövető visszajár a tetszín helyére. Ennek tudható be, hogy újra hosszú vonatútra indultunk a keleti pályaudvarról. Miskolcon újra átszálltunk a határ felé döcögő vicinálisra. Már tudtam, legalább 1 órát utazunk rajta, úgyhogy szétnéztem az apró vagomban. Találtam is egy nagyon rendes családot. Olyan szépen néztem rájuk, hogy a hátizsákjukba nyúltak, és már volt is mit ropogtatnom. Így aztán gyorsan eltelik az a hosszúnak gondolt óra, ismét rám került a hám, és meg kellett céloznom a vagonajtaját. Hol vagyunk? Perkupa helyett valami Szendrő áll az állomás épületen. Méghozzá Szendrő felső, nem sok időm maradt a mélázásra. A táborozók táskái és hátizsákjai egy furgon csomagterébe vándoroltak, és már csak a kipufogó gáz büdöse emlékeztetett rájuk. Kedves fiatalok, szólalt meg jól ismert, 7 mérföldes léptű túravezetőnk. A kényelmes vonatút puhányító óráig után haza kell gyalogolnunk innen a körülbelül 12 kilométerre lévő szőlősardóra. Ott finom ebéddel várnak, úgyhogy érdemes leszedni a virgácsainkat, nehogy kihűljön. Jól van, kedves ubul, felőlem mehetünk, mondta Laci. Már az utolsó falusi házat is a hátunk mögött tudtuk, de a hám csak nem akart lekerülni rólam. Tán elfeledkezett róla a gazdám. Micsoda disznóság, pedig milyen jót szaladgálhatnék a mezőn vagy a ligetesben, A táborvezető Gábornak is feltűnt gúzsba kötött szerepem, nem engeded el kicsit?
Nem, felelte Laci, ki akarom próbálni, hogy mire vagyok képes vele.
Te szentséges keresztcsont, világosodtam meg a tarló közepén. Ez a pali halálra akar engem dolgoztatni, akkor én ide nem nyaralni jöttem, hanem robotolni, mint valami sóbányába. De tudod mit, Laci, nem fogsz te velem kibabrálni, megmutatom én neked, hogy még a hepehupán is számíthatsz rám. Kidobtam magamból a mérget, és vigyorgó pofával folytattam az utat. Toronyránt haladtunk a határban. Volt, hogy bármerre is néztem, csak akadályt láttam magam előtt. De nem volt mese, menni kellett. Ilyenkor a többiek siettek segítségemre, vagy mondhatnám úgy is, segítségünkre. Leginkább a sűrű bozótosban és az össze-vissza növő fák között kélt el a kisegítés. Az augusztusi naphevét még az anyaföld is nehezen viselte, kiszáradt, fölrepedezett. Végre valahára bővízű patak keresztezte utunkat. Népes csapatunk feltorlódott, gázlót kerestek. Hű, de jó lenne belehasarni a kristálytiszta vízbe, álmodoztam lihegve. Még el sem ábrándozhattam úgy igazán, és már le is került rólam a hám, mehettem a vízbe, mégiscsak gondol rám a gazdám. Beleszimatoltam, aztán lefetyeltem belőle, majd hasavágtam magam. A hűs víz hamar lehűtötte belsőmet. Valamelyest kevésbé kínzott a hőség. A gyerekek és a felnőttek körről körre ugrálva keltek át az iszapos szegélyű patakon, az én gazdám meg továbbra is ott ácsingózott a parton, memorizálta az útvonalat. Aztán neki veselkedett, és ő is körről körre szökelt, egész addig, amíg el nem vétette az egyik ugrást. Mit ne mondjak, a túlparton már elég ramatyul nézett ki a csukája. Gazdám valóban tartotta szavát, 3 napon át együtt róttuk a dombokat és a völgyeket. Volt, hogy én a traktor kerékvágásában haladtam, Laci meg a 2 keréknyom között, a bakháton lépkedett óvatosan, hétrét görnyedve, nem irigyeltem. Máskor egy meredeken ereszkedő ösvényen vágtáztunk, meg annyi kövön és kavicson. A kutyát ilyenkor nem csak a hazaszeretet viszi gyorsan, hanem 4 lába és a lendület is. Robogtam volna a völgybe, de Laci minduntalan fékezésre biztatott, ne rohanj már, te lököttebb, mert kimegy a gerincem. Hosszasan magyarázta, miféle gondjaik is vannak. Hát igen, nehéz úgy rohanni az omladékos lejtőn, hogy én erőteljesen húzom, neki meg nem csak engem kell fékeznie, de még az egyensúlyát is meg kell őriznie valahogy. És mindez görnyedt testhelyzetben. Amikor a 3. túra után beértünk a táborba, be is ismerte, így fizikai képtelenség tovább menni. Laci tulajdonképpen elég jól bírta a kiképzést, vagy 35 kilométert tettünk meg egymásra utalva. Mit mondjak, nem omoltam össze a hír hallatán, sőt, formális elválásunk újra lehetőséget adott arra, hogy minden elhangzó szóra figyeljek. Nem akarom fényezni magam, de jól nevelt kutya vagyok. Többször is nem vágtam Laci szavába, amikor az első szőlősardói táborozásunkról mesélt, pedig akaródzott volna most viszont enyém a szó, éljen a munka megosztás. Hogyan lehet úgy beszélni egy szenzációs táborozásról, hogy a mesélő még a tájegységet sem mutatja be? Ilyen trehányságra én nem vagyok kapható. Kezdjük hát, az Északborsodi karszt az északi középhegység része. Mint neve is mutatja, főkőzetei a különböző mészkövek meg a márga. A legkorábbi üledék egy kevés homokkő, a homok a triász időszak és egyúttal a földtörténeti középkor kezdetén rakódott le, jó messze innen. Nem sokkal, mármint földtani értelemben nem sokkal, utána agyagok, márgák következtek. Meg némi, rosszul karsztosodó mészkő. Az ilyen mészkő vékony lemezei közé sűrű nagyagcsíkok telepednek, ezek vastagsága többnyire a millimétert sem éri el. Oldási maradéka viszonylag nagy, úgy 5% körül. Az igazán jól karsztosodó, úgynevezett vastagpados mészkövek a triász időszak közepétől a juráig képződtek. Ezekben alakultak ki az ismert barlangok, a Baradla, a Béke, a Kossuth, a Vasimre, távolabb az Égerszögi Szabadság, a Teresztenyei Forrás, meg a Danca barlang. Tájegységünk, a Gajaság voltak éppen dombság, a környék legmagasabb pontja a Pitishegy, a maga 481 méterével. A völgyek alapvetően nyugat-keleti irányúak. A dombokon jellegzetes, karsztos növénytársulások fejlődtek ki. Helyükön a honfoglaló magyarok még sűrű, lombos erdőt találtak, de aztán jöttek a szén és mészégetők, az esőzések lehordták a termőtalajt a kirtott erdők helyéről. A talaj elvékonyult, és ez igencsak megnehezíti a fák újra telepítését, jobbára csak fűnő. A Jósva völgyben, Magyarország egyik legszebb részén haladva megfigyelhetjük, hogy a fennsík peremén megjelenik az erdőség, lent pedig lényegében mindent fűborít. A fűből mint gyertyalángok magaslanak ki a borókabokrok, a boróka jelentős szerepet játszik az újratalajosodásban. Megtelepszik a fű között, és gyökere tereszt a gyértalajba, a bokrok között pedig már a facsemeték is meg tudnak kapaszkodni.
Az újraerdősödéshez sok-sok évtizedre van szükség. A környéken megtalálható Magyarország valamennyi nagy vadja. Az utóbbi időben már egy-egy farkas család is visszatelepült a felvidékről, az elvileg nálunk is szigorúan védett tordasok azonban hamarosan vadászok, orvvadászok zsákmányául esnek. Medvék továbbra sincsenek, túl erős a lakosság ellenállása. A ritkán feltűnő, mézimádó bundást rövid időn belül kilövik. A dörmögős komahúgy általában csak akkor válik veszélyessé, ha megtámadják. Az óvatosságra leginkább akkor van szükség, ha bocsaival járja a vidéket. Az előítélet jóval nagyobb, mint a tényleges veszély. A Nemzeti Park évekig tartott egy medvéd szelce pusztán, karámban, afféle látványosságként. A ketrecet még az állatkertihez hasonló korláttal is körbevették, hogy megvédjék önmaguktól a derék és kíváncsi látogatókat. Persze így is akadt olyan ostoba, akik minél közelebbről akarta ingerelni barna urat. De, amikor végre sikerrel járt, és az alaposan feldühödött brummogós letépte az egyik virgácsát, nagyon felháborodott a sérelmen, miután magához tért Miskolcon, a kórházban. Az igazságtalan jog végzett a maszkóval, golyó általi halálra ítélte őt a nagyokos homo sapiens. Emiatt ma már nézegetni való medve sincs a környéken. Pedig milyen jó lett volna rávakkantani, mit ér a táj alapos ismerete, ha nem járul hozzá némi kultúrtörténet. Ugye nem sokat, a szalonnai református templomot minden táborban megnézzük. Feltehetően a 11. században kezdték építeni. Az egykori, román stílusú körtemplom 10 méter átmérőjű lehetett. Az erőd templomot az 1200-as években egy 20 méter hosszú, 15 méter széles, négyszögletes toldalékkal bővítették. Később további építményeket csatoltak hozzá, így egy kisebb, négyszögletes sekrestjét is. A rekonstrukció során 1973 és 1975 között a gótikus ablakokat eredeti, román stílusúakra állították vissza. Leszették az időközben készített, kazettás álmennyezetet, már csak azért is, mert teljesen átrágta a szú. A gerendás és zsindelyes tetőszerkezetet jelenleg többé-kevésbé olyannak láthatjuk, mint az Árpád-korban volt. A templomot az 1500-as években vették át a reformátusok, és befalaszták a sekrestjébe vezető átjárót. A rekonstrukció már csak a sekrestje alapjait tárta fel, ezeket konzerválták. A reformáció végül is nagy szerencséje a művészet történetnek. Mivel a reformátusok nem tűrik a képekkel festett falakat, lemezelték az egészet, ezzel tartósították az eredeti képeket, felújítás újra életre kelthette az Árpád-kori freskók töredékeit. Az eredeti, XI. Indadíszek a körtemplom és a sekrestje közötti átjáró voltívéből kerültek elő. A rekonstrukció során találtak rá az antiochiai Szent Margit történetét bemutató, XI. Freskó maradványokra is. Végezetül, a körtemplom és a négyszögletes rész közötti voltív tetejéről került elő egy, a XI. Származó freskó. A voltív tetején Istent láthatjuk, őt balról jobbról három-három szent kíséri. A templomtól mintegy 20 méternyire áll az 1756-ban épített, zsindelyes faharangtorony, benne egy kisebb és egy nagyobb haranggal. A templomot jelenleg is használják, de Isten tiszteletet csak nyáron tartanak benne, mivel az álmennyezet eltüntetése óta már túl nehéz befűteni. Télen a parókián folyik a hitélet. A templom bejárata fölötti karzatot az 1700-as években építették. Táblaképei nagyon szépek. Az épület együttes terméskőből készült, körülbelül 180 centi magas kőkerítés öleli körbe. Kutyagoljunk el a telekes völgy felé, nem túl hosszú lábkoptatás után értünk el az össze-vissza kanyargó patakhoz, aztán többször is átkeltünk rajta. Szokásomhoz híven a menetoszlop élén haladtam, de úgy 5-10 percenként visszairamodtam, míg rá nem találtam Lacira. Orrommal megbögtem a kezét, testemmel, vagy farkammal a lábára legyintettem, ha pedig éppen állt, ráléptem a bal cipőjére. Olyankor mindig az dörmögi, hogy a csukáját persze sosem pucolom ki, csak összemaszatolom. Már rá sem bagózom, tudom, hogy csak humorizál. Szóval, bár alig haladtam mellette, azért szemmel tartottam. A völgy igazán vadregényes volt. Napestig elidőztem volna benne. Végig szimatoltam az erdőszélen, nemrég járt arra egy nyuszika. Hogy megkergettem volna, a kétlábúak alig párszor keltek át a patakon, én annál gyakrabban, ugyanis a túloldalról remek rálátásom nyílt a vonuló csapatra. Előre szaladtam, leültem egy fa alá az árnyékba, és onnan néztem őket. Miután elhaladtak előttem, ismét tovább futottam. Remek mulatság volt, vészesen keskenyedett a mederben a víz. Addig-addig karcsúsodott, míg teljesen el nem fogyott, és már a kőpatak mellett haladtunk. Hogy nincs is olyan, már hogy ne lenne, a régi utcaköveknél is nagyobb hömpölyök töltötték meg a mederágyat. Igaz, trehányul hevertek egymás hegyén hátán, de így tán még szebb volt, mintha elrendezték volna őket. A domb és a patak között az ösvény is beszűkült. A túrázók már csak libasorban haladhattak. Aztán teljesen elfogyott az út. Én akkor épp a túloldalt, a meredek domboldalon bókláztam. Leültem egy fűcsomóra, és onnan figyeltem őket. Mihez kezdenek? Járható út az én oldalamon sem volt. A domboldalott is meredeken futott a kőpatakba. Na hubulpajtás, most aztán vakarhatod a kobakodat. Ártatlan képet vágva, kaján örömmel nézelődtem, ám a túravezetőnket nem puha fából faragták. Határozottan közölte irány a folyómeder, épületes látvány volt, ahogy a gyerekek az élükön álló köveken lépkedtek. De ügyesen csinálták, senki sem maradt le a csapatból. Legalább 200 métert haladtak így, aztán partot értek az én oldalamon. Gazdámhoz rohantam, farkammal meglegyintettem a lábát, és már spuriztam is a helyemre. Elérkeztünk az ördöggátjukhoz. Nem más az, mint egy természetes üreg, két bejárattal. Talán 30 méter hosszú lehet. Azért izgis, mert a gyerekek csak négy kézláb juthatnak végig rajta. Nagy örömmel indultak a föld alatti kalandnak, ám hamarosan velőtrázó sikongás támadt. Felzavarták a szúnyogáló denevéreket. Riadtan csapongtak ki a szabadba, zavarta őket a fény. A még kint várakozó fiúk ijesztgetni kezdték a lányokat, hogy a repülő emlősök familiástól költöznek a sérójukba, ők meg még jobban sikoltoztak. A bejárat körül rendkívül meredek volt a domboldal, csak a lyuk szájánál akadt egy talp alatnyi síkrész. Gazdám egy vastagabb ágra huppant le, és csendesen pihegett. Nem vágyott a föld alá, neki a napvilágnál is ugyanaz az élmény. Vidáman érkeztek meg a föld alól a merészebbek. A társaság fele másodszorra is bemászott, hogy újra átéljék a borzongató izgalmat. Kiérve aztán úgy néztek ki, mint a dagonyából kikeszmergő varacskos disznók. Jót nevettek egymáson, majd lementek a patakhoz, amiben már ismét csordogált egy kevés víz. Némi cicamosdás, aztán újra hubul hangja, kedves fiatalok irány utánam. Robogtunk tovább, bozót harcosokká avanzsáltunk, mert áthatolhatatlannak tűnő bokrok állták utunkat. Én sem tudtam, hogy mit évő legyek. Leültem a fenekemre, és magam köré csavartam a farkamat. Hubul körbe szaglászta a dzsindzsást, majd azt mondta, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy hol hatolunk be, mert mindenhol egyformán sűrű. Izgalomra viszont semmi ok, alig 300 métert kell guggolva és négy kézláb haladnunk. Ettől mindenki megnyugodott, én is, nem 17 rét görnyedve kellett haladniuk a két lábúaknak. A guggolók előre szekték a fejüket, és csörtettek, ahogy tudtak. Nekem valóságos szépségszalon volt ez, a szorosan záró ágak tökéletesen kifésülték a bundámat. Amikor végre valahára kiértünk a sűrűségből, valóságos primadonnaként léptem ki az ágak közül. A bokrok nem fogytak el, de már ritkásabban álltak. A meder lényegesen keskenyebb volt, mint a száraz szakaszon. Újra elfogyott előttünk az út, de szerencsénkre egy kidőlt fán átkelhettünk a túlpartra. Zsörtölődött is a gazdám, hogy ez azért már túlzás, más lehetősége azonban neki sem volt. A patak vize felett úgy másfél méterre vezetett át a természet alkotta híd. Végig hengeres, csúszós, korlát persze mutatóba se akadt. Laci körbe taperolta a fát, majd ráállt. Egyik kezét az innenső parton állók egyike fogta, és ő araszolgatva indult a túlpart felé, roppant óvatosan. Lábával finoman tapogatta az újabb és újabb lépések helyét. Amint tehette, megragadta a másik oldalról feléje nyúló kezet, de továbbra is megfontoltan haladt. Mintha megkönnyebbült volna a sikeres átjutás után. Én meg úgy voltam vele, hogy elmúlt a veszély irány előre. A domborzat sem könnyítette meg haladásunkat. Engem nem annyira viselt meg a sok lábizomszaggató mászás és ereszkedés, a többieket annál inkább. Elmaradt mellőlünk a patak. Felkapaszkodtunk egy dombra, látszólag csak azért, hogy a másik oldalán egy vagányul meredek ösvényen alá ereszkedhessünk. A keskeny csapás mindkét oldalán bozót burjánzott. Nem egy szakaszon csalános mellett haladtunk el. A délutáni napszemünk betűzött. Amikor leértünk a síkra, mindenki úgy vélte, valóban szép és egyben romantikus volt a telekes völgy, de egyáltalán nem baj, hogy már itt vagyunk. 1 kilométer volt még a busz megállóig, árnyékot nem leltem. Mire odaértünk, már földig lógott a nyelvem. A gyerekek artézik útra bukkantak, úgy estünk neki, mintha hetek óta nem ittunk volna. Ha melegem van, akkor csak belelefetyelek a vízbe, de nem szlopálom tele magam, ösztönöm óvatosságot diktál. Bőfél óra múlva érkezik a busz, rikkantotta el magát valaki. Árnyék pedig egy szál se, nyafogta el magát egy másik. A kedves fiatalok, helyett amúgy a változatosság kedvéért nyájas ifjú tömegek, megszólítás harsant, innét 4 kilométerre van Szőlősardó. Kinek van kedve velem tartani? Déli bábot látok. Közvetlenül a gazdám füle mellett egy kéz nyúlt az ég felé. Hát ennek valóban elment a józan esze. Biztosan napszúrást kapott, de nem déli báb volt, hanem kristálytiszta valóság. Mások nem is igen jelentkeztek. Kisebb noszogatásra végül is összeállt egy 6 fős csapat, és útnak indultunk az aszfalton. Ekkor már hám volt rajtam, és ahogy a nagykönyvben meg van írva, úgy vezettem a gazdámat. Az út csak úgy hullámzott a talpunk alatt. Mivel pokolian füllett volt a levegő, a csapat a léghűtést választotta, és vágtázni kezdett. Becsületesen bevallom, hegymenetben nem tudtam tartani velük a lépést. A gazdám meg csak buzdít, hogy gyere már gyorsabban, kicsi, vagy szóljál, hogy nem bírod a kiképzést, és akkor ölbe kaplak. Már túljártunk a táv felén, amikor a gyerekek nemes célt találtak számunkra, érjünk be előbb, mint a busszal utazók. Ha lehet, még fokoztuk a tempót. Egy-egy autó suhant el mellettünk. Biztos valami félnótásoknak tartottak bennünket. Már láttuk az út mentén a falu széletáblát, a busz meg még sehol. Már a templomhoz közeledtünk, amikor felberregett a hátunk mögött. Futni kezdtünk, ahogy folyó erőnkből tellett. Én a gazdámmal, a többiek egyesével, de mégis csapatként. Az autóbusz megálló egészen közel van a szálláshelyünkhöz. Már látni lehetett, hogy ha a busszal érkezők közül valaki futásnak ered, hamarabb ér haza, mint mi. Egy kisfiú valóban inarni kezdett a kapu felé, és 10 méterrel megelőzött bennünket. A hűs udvarban egy kicsit megpihenve gazdám sürgősen számolgatni kezdett. 40 perc alatt 4 kilométer, az annyi, mint óránként 6. A kimerítő 15 kilométeres túra után nem is olyan rossz. A táborban most is arany életem volt. De hogy azon még dobni is lehet egyet, arra gondolni sem mertem volna. Hatan baktattunk a patak felé. Ezúttal is dögmeleg volt. A túravezető kezéből 2 plétányér lógott alá, leginkább az erősen benyomott tetejű szarmakalapokra emlékeztettek, márpedig olyasmi mindegyikünk kobakjára elkélt volna. A tarló közepén Laci szabadjára engedett. Előre szaladtam egészen a meredek partoldalig, ott bevártam a többieket. Ez prima hely az aranymosás technikájának elsajátítására, szólalt meg Ubul, de a gyerekek éppen nem figyeltek rá, engem akartak bekönyörögni a patakba. Nem volt hozzá kanalam, de azért csak betaszítottak. Hasamalját mosta a langyos víz. Körbe szimatoltam a partoldali bozótost, kerestem egy sekélyebb részt, és belehasaltam. Először is megmerítjük az aranymosót állat, és hordalékot kotrunk bele. Lehetőleg minél durvább szeműt, homokosat, vette kezdetét a tanítás. Kinyomkodjuk, szétmarkoljuk az összetapadt, agyagos koloncokat, kihajítjuk a nagyobb kavicsokat. A tálat aztán enyhén előre billentjük, és finoman jobbra-balra rázogatjuk. Ettől a kisebb fajsúlyú anyagok felúsznak, míg a súlyosabbak lesüllyednek. Még egy kicsit előre döntjük, óvatosan leeresztjük, majd határozott mozdulattal kihúzzuk a patakból, ilyenkor a víz lesöpri a tetejéről a számunkra haszontalan anyagot. Aztán újra megmerítjük, kiemeljük, és rázzuk tovább. A víz alatt enyhén előre kell billenteni az eszközt, úgy kell kihúzni, hogy a tetején ne keletkezzen örvény. Az örvény felkavarja a tálban az üledéket, és felkapja az aljáról azt, amit nagy fáradtsággal lesüllyesztettünk. Mindezt addig ismételgetjük, amíg a tál alján már csak a legnagyobb fajsúlyú, sötét szemcsék maradnak. Aranyat errefelé nem lehet találni. Az elszánt aranymosó kedvét azonban nem veheti el az első pár száz eredménytelen kísérlet, úgyhogy tessék csak próbálkozni, kedves fiatalok! A gyerekek megragadták a tálakat, és munkához láttak. Szorgalmasan merítették, és nagy odaadással rázogatták, az oktató pedig folyamatosan finomította alakuló mozdulataikat. Tiszta haszontalanság itt arany után kutatni, adta meg magát az egyik fiú, úgy fél óra után, de volt, aki ebédig kitartott. Tudnivaló, hogy imádom a tejet. A frissen fejtett még jobban, volt már, hogy egy litert is megittam egy szuszra. Az első táborozásunk alkalmával Laci nem kívánt élni a tehén fej és örömteli lehetőségével. Másodszorra viszont már úgy vélekedett, egyenesen vétek lenne kihagyni a remek alkalmat, mindössze pár háznyit kellett mennünk, és már is befordultunk egy tiszta portára. Bodri pajtás láncon volt, rávakkantottunk egymásra. A házinéni 3 lábú székkel a kezében lépett be az isteni illatot árasztó istállóba. A 4 lábú böskető gyetelten csüngött alá. A parasztasszony megmutatta a gyerekeknek, hogyan kell azt húzogatni. Volt, aki többet, míg más kevesebbet tapasztotta tőgyön. A gazdám is sorra került. Maga is megpróbálkozik vele? Kérdezte a néni, de Laci addigra már javában kereste lábával a széket. Elkapta a jószág tőgyét, és elszántan húzogatni kezdte. Valamicskete is spriccelt is ki belőle, de tán még egy kis macskának is kevés lett volna, nemhogy nekem. A végén ráadásul kiderült, hogy hiába várok, Nekem nem jut egy csepp se. Se aranyszemcse, se finom tehéntej, hogy is van ez? Ismét meghirdették az éjszakai gyorsasági versenyt. Délelőtt ismét bejártuk az útvonalat a borháztetőig és egy másik úton vissza. Odafönt minden gyerek elrejtette a magával hozott tárgyat. Azokat kell majd éjszaka lehozniuk. Ez este nekünk sem kellett otthon maradnunk, Gáborral ültünk az erdőszéli ellenőrző ponton. Alig nyúltam el a fűben, már is lebukott a vöröslő nap. Vigadni kezdtek a tücsök nép aktívabb egyedei, engem meg az álom kerülgetett. Villódzó lámpafényekre figyelt fel távolvezetőnk. Jönnek, súgta gazdám fülébe, bejjebb húzódtak a bokrok mögé, mentem utánuk én is. A gyerekek sehogy sem találták a helyes utat, össze-vissza bolyongtak a gazosban. Tisztán hallottam kiabálásukat. Hát igen, a vaksötétben nem könnyű, még zseblámpával sem, végül találtak egy helyesnek vélt ösvényt, és tovább indultak. A többiek viszont már hozzánk sem értek el, és egyre jobban gyanítottuk, hogy nem is fognak. A hírt, hogy ennek a túrának egyáltalán nem lesz győztese, Hubul hozta az erdő másik széléről, odáig már egy gyerek se jutott el. Elindultunk, hogy felkutassuk a csemetéket. Egy félreeső csapáson hamarosan rábukkantunk egy kisebb társaságra, előbb a hangjuk, majd a zseblámpák pásztázó fénye vezetett. A többieknek azonban se híre, se hamva, pedig kutattunk alaposan. Eltelt egy óra, mintha fénypontokat vettünk volna észre a szomszéd dombon, alig látszottak az erdő takarásában. Gazdám nagyokat kurjantott, ők meg visszaordítottak, amik eltévedt táborozóink voltak. Alig hallatszott a hangjuk, igencsak hegyeznem kellett a fülemet. Mély, bozóttal sűrűnben ötvöt húzódott közöttünk, félő volt, hogy arra indulnak el. Nagy kiabálással a felnőttek valahogy megértették velük, hogy kerülniük kell. Hazaballagtunk, kiki a maga útján, az elveszett légió, vagy két órával a tervezett után érkezett meg. Izgatottan, nagy hangon meséltek kálváriájukról. Fogalmuk sem volt róla, hol keveredtek el. Ráfutottak egy olyan lejtőre, ami még az ő fiatalságuknak is hajmeresztően meredek volt. Csak akkor értették meg, hogy azon a völgyön nem szabad átvágni, amikor rájuk bukkantunk. Látták, hogy merre indulunk a tábor felé, de hatalmasat kellett kerülniük. Már megint nem tudták, hol is vannak éppen, de egy négy lábú portás éjfél utáni ugatása végül elvezette őket a falu felé, amíg meg nem látták a fényeket. Csak úgy dagadt a mellük a büszkeségtől, amint sorra, nagy tettük minden apró rezzenéséről beszámoltak. Induljunk most a tábor leghosszabb túrájára. Nekem ez újdonság volt, az előző évi csatangoláson nem lehettem ott, mert üvegbe léptem, és szétnyílt a talpam. Mennyi izgalom, kora délelőtt, autóbusszal érkeztünk a hegylábához. Az erdőben friss volt a levegő. Szádvár a Ménesvöld nagy kanyarja fölött, Szögligettől északra található. Magyarország egyik legnagyobb alapterületű, háromrészes várát a CXV században építette a környék egyik jelentős familiája, a Bebek család. A vár és környéke kiesett az ország vérkeringéséből. A teljesen alárendelt szerepet betöltő országrész útvonalainak őrzéséhez nem volt szükség ekkora erődítményre. A hadjáratok elkerülték. Egyetlen komoly ostromáról tudunk, de az sem valami jelentős háborúskodás eredménye volt. 1566 és 1567 között a császári csapatok fogták ostromgyűrűbe, de Bebek nép Atócsi Zsófia sikeresen védte. Az erődítményt 1685-ben Schulz császári generális parancsára felrobbantották. Már a jóformán csak kőhalmok maradtak belőle. A 25 kilométeres túránk első kihívása e vár megmászása volt. A 461 méter magas hegyet szokás szerint a 200 méter magasan lévő Salamandra kemping felől közelítettük meg, az első 100 méter szint különbséget már az első kilométeren megtettük. A lakatos forrás után egy 30 fokos emelkedő kedveskedett nekünk. Még mintegy 150 méter szintet kellett leküzdenünk. Amint felnéztem a vár magasába, majd ki nem tört a nyakam. Görgeteges lejtőn kaptattunk fölfelé. Engem nem zavart a hegymenet. Bírtam a strapát, bár egyik másik tappancsom időnként kicsúszott alólam. A kétlábúak szerettek volna kapaszkodni, de erre ritkán nyílt lehetőségük. Hogy azok mennyit sóhajtoztak a hegyoldalon, gazdám úgy fújtatott, mint egy felfűtött 424-es. Eléje szaladtam, és néztem, ahogy egyre feljebb lihegi magát. Mit mondjak, elég furcsán nézett ki. Fölért hozzám és azt dünnyögte, könnyű neked, te négy láb meghajtású vagy. Ami igaz, az igaz. Felpattantam, és könnyedén előre szaladtam. A romhalom igazán érdekes össze-vissza kövek, mindenféle üregek csupa felfedezni való. Sajna, nem nekem, menni kellett tovább. Vezet a hegyre egy könnyebben járható út is, de az jóval kevésbé romantikus. Délnyugati irányból közelíti meg a várat, a magukra valamit is adó kirándulók. legalábbis, ahogy a mi kedves túravezetőnk ezt elképzeli, azonban csak lefelé veszik igénybe. Ahogy mentünk, valahogy egyre forróbbnak tűnt a levegő. A ménes völgyben a patkós völgy torkolatáig vezetett utunk. Útközben megálltunk hideg kútnál, hogy igyunk a környék legjobb vizéből. Mellettünk, a mesterségesen alkotott tóban néhány pecás elszántan áztatta a damilt. Kapást nem láttam. Szívem szerint én is inkább lábáztatással múlattam volna az időt, mint hogy a körmömet koptassam, de Laci nem hagyta. Uvul gyilkos tempót diktált. Mire átvágtunk a fensíkon és beértünk a következő faluba, már szinte azt sem tudtam, hogy kan vagyok-e, vagy cuka. Már elmúlt dél, a falu szélén szintelen vályok házak sorakoztak. Egy nyitott ablakon kiszűrődött a tévé hangja, megtudhattuk, hogy ki lett a formakötőjel egy világbajnoka. A hírek szerint nem micsoda félrevezetés, csapatunk ekkorra két részre szakadt, és mi a lemaradók között voltunk. Gazdám lába egyre használhatatlanabbá vált. Évtizeden át hordott, jól kitaposott sportcipő rajta, mégis feltörte a talpát. Mire leértünk a főutcára, már alig vonszoltuk magunkat. Elvánszorogtunk az első nyomós kútig, és alaposan megnöveltük a település vízfogyasztását. Én is kivoltam, mint a kutya, ugyebár. Lefeküdtem a kút előtt az útra. Nem zavart, hogy alig egy méterrel az orrom előtt húztak el az autók. Én voltam ott előbb kész passz. Gazdám is kivolt, mint a liba. Fájó lábát hosszasan tartotta a víz alá. Szegény csórikám, csak bicegni tudott. Magába roskadt, és azon töprengett, hogy feladja. Buszra száll velem, és majd csak eljutunk valahogy a táborig. Persze ebből nem lett semmi. Nagy sokára egymásra talált a társaság két része. Egy busz megálló árnyékába húzódtunk be a perzselő napsugarak elől, és a nagyfőnök ismertette a további útvonaltervet. Ugye nem gondolott komolyan, replikáztak a gyerekek, már csak úgy megszokásból. Derék kínzónk azonban most is hozta a formáját. Kedves fiatalok, indulás, aki jön, aki nem, én megyek, és már is csak görbehátában gyönyörködhettünk. Nem könyörgött ő senkinek, csak edzette a rábízott fiatalok, és kevésbé fiatalok testét és lelkét, egyaránt hatásosan. Átkeltünk egy ház portáján és az udvar végén csak nem. Meredek kaptató kezdődött. Az egyik kislány belém csimpaszkodva akart feljutni a hegyre, de erre azért már csak rászólt a gazdám, szegény kicsinek épp elég önmagát vonszolnia nem kell lesz púpnak a hátára. Mi tagadás, nagyon úgy éreztem, hogy van ebben valami, annak a nyomorul dombnak a tetején már ismét olyan fáradtak voltunk, mint amikor a faluba értünk. Onnantól viszont már csak kisebb-nagyobb hepehupák tarkították utunkat a fensíkon, majd leereszkedtünk a táborba, ez cirka 10 kilométer volt még. Alaposan benne jártunk a délutánban. Sehol egy fa, sehol egy fikarcnyi felhőfoszlány. Valósággal izzott a mozdulatlan levegő, a Szaharában sem lehet sokkal melegebb. Az emberek cseppnyi árnyékát próbáltam kihasználni, nem sok sikerrel. Ha megláttam egy-egy satnyabokrot a földút szélén, odaszaladtam, és leheveredtem a hűsébe. Szótlanul vánszorgó csapatunk legalább fél kilométernyire húzódott szét. Túravezetőnk olykor megállt, hogy összerázza a napbarnított és agylágyított bandát, de amikor a hátulkullogók beérték a várakozókat, azok már indultak is tovább. Az egyik ilyen, röpke pihenőben gazdám elnézést kért attól a kislánytól, aki a faluból kivezető meredeken rámakaszkodott. Feszült voltam, és amiatt szóltam rád kissé keményen. A lefelé vezető úton már akadtak árnyékot adó facsoportok is. Éltem a lehetőséggel. Laci ekkor már szembeszökően húzta a lábát. Látszott rajta, hogy pattanásig feszültek az idegei. Én az elsők egyikeként szaladtam be a tábor hűs udvarába, ő, vagy 10 perccel később érkezett a csapat zömével. Épp hogy csak bevonszolta magát, és már ment is a szobába. Lerogyott az ágyra, és hanyat dobta magát. Kezelába remegett, kiverte a forróság, közben megfázott. Szegénykém, teljesen elkészült az erejével. Hát, ha jól belegondolok, nekem sem lett volna kedvem nyulat kergetni a határban, mint korábban leszögeztük, az elkövető előbb-utóbb visszatértettének színhelyére. Ez járhatott gazdám fejében akkor is, amikor a Baradla bejárata előtt gyülekeztünk. Újra végig mehettünk a 6,5 kilométeren. Vajon mi vár ránk a mélyben? Kettős minőségemben szereplek majd, egyrészt mint osztályom felüli barlangi vakvezető kutya, másrészt mint bőbeszédű polihisztor. Ugyanolyan hűvös van, mint 2 éve. A barlang mennyezetéről továbbra is csöpög a víz, bele a nyakamba. A lépcsők is épp oly rozzantak, gazdám most is folyamatosan kapaszkodik. Amíg leérünk a mélybe, szólok pár szót erről a lyukról, már ahogy Jubul hívja. A Baradla Közép-Európa leghosszabb cseppkő barlangja. Járatainak felmért hossza 24,5 kilométer. Ebből 6 kilométer Szlovákiára esik, azt a részt Domicának hívják. Itt húzódik Európa egyetlen föld alatti államhatára. vasráccsal és lakatokkal zárták le, csak külön engedéllyel lehet átmenni rajta. Már le is értünk a lépcső sorajára. Meglátjuk az Acheront, a barlang kisebbik patakját. Ez itt Akteleknél folyik be az üregbe. A STX a főágban, a Domicából jön. Az akteleki szakaszon a turisták több mint 1 kilométert tekinthetnek meg, a főág egy darabkáját és több szövevényes mellékágat. Utunkon az Acheront követjük. Ez a hangversenyteremben torkollik a zsgízbe. Körülbelül 800 métert megyünk betonyárdán, mint a múltkor, a csónakázótó végéig. A patak vizét gáttal rekesztették el, így hozták létre a tavat. Egészen a 70-es évekig lehetett rajta csónakázni, virágkorában átlagosan 20 méter széles és közel 400 méter hosszú volt. Sajnos feliszapolódott, és a kotrás túl sokba kerülne. A jobb oldalánál egy jelentős víznyelő vezeti le az árvizet a hosszú alsó barlangba. Nem időzünk hosszasan a tán még kacsaúsztatónak sem elégséges víz mellett, mert uvul tovább indulásra biztat. Addig is mesélek egy keveset arról a barlang részről, ahol majd kijutunk a napvilágra. A Jósva fői kiépített szakasz körülbelül 2 kilométer hosszú, innenső végében a Vöröstói mesterséges bejárattal, onnan indul a Jósva fői középtúra. A hosszú túra, amin mi megyünk, szintén csak ebből az irányból, Aktelek felől járható, a fényszórókat úgy állították be, hogy az innen jövőket ne vakítsák el. Már el is értünk a sötétség birodalmának széléhez. Vajon milyen odabent a talaj? Most figyelnem kell, úgyhogy átmenetileg felhagyok az idegen vezetéssel. Az éjfeketénél is feketébb üreg elnyelte a csapatot. Úgy látszik, nem kísért a múlt, ha nem is épp csontszár az az agyagos talaj, de azért jól járható. Gazdám megkönnyebbülten sóhajt. Most is kerítettünk magunknak 2 lámpást, segítőnek. Cikcakkos az út eleje, de mivel errefelé nincsenek oldalágak, újra megoszthatom figyelmemet. A patakon sok-sok hidat fektettek keresztül a megszállott, útépítést is vállaló barlangászok. A vasbeton műtárgyak hiányát igencsak megéreznék az errejárók. Utunk egy csekély kerészek a vicsos, a többi agyag és iszap borítja. Hosszabb esőzések után, mint tavaly előtt tapasztalhattuk, cefetül csúszós tud lenni. Úgy tűnik, hogy most viszont kiszáradt. Kényelmes túra vár ránk. Meglátszik ez lépteink ritmusán is. Azt azonban senki se higgye, hogy én itt holmisík vidéki sétafikálás közben társalgok. Talán nem tévedek sokat, ha azt mondom, síkból van a kevesebb. Jó néhány meredeken kaptatunk fel. Van úgy, hogy a főág egyik szakaszából csak a magasban, a felső szinten átjuthatunk be a következő barlang részbe. A Baradlában 2 jelentősebb törmelékhegy található, a Morea és a Libanon hegye. A törmelék tetejéről jutunk be a felső szintre, aminek egy kis szakaszát be is járjuk. Kár lett volna, ha mindez kimarad az életemből, pazar egy hely, a felső szinten nem folyik patak, ezért is több itt a cseppkő. Teljesen más, mint a főág, mint a csónakázótónál már említettem, nem csak felső szint van, hanem alsó is, oda azonban nem megyünk, mert a szűk, és ott folyik a víz nagyja. A Baradla teljesen egyedi abból a szempontból, hogy 2 alsó barlangja van. Az akteleki szakaszról bejövő vizet a hosszú, a vaskapu utáni rész csapadékát a rövid alsó barlang gyűjti össze. A 2 forrás alig 10 méterre van egymástól, ennek ellenére a 2 barlang között nincs semmilyen összeköttetés, ezt vízfestéssel többszörösen is igazolták. Amikor még azt hitték, hogy a Jósva 2 forrása egy és ugyanaz, megpróbálták abból az irányból egy vízszintes bányavágattal feltárni az alsó szintet. Több 100 métert haladtak a barlangba, 15 szifont áttároztak, azután elfogyott a pénz, és abba hagyták a munkát. A szifon a barlangnak az a része, ahol a patak eléri a plafont, nincs légrés. Az agyag szifonban hordalék tölti fel az egész járatot, mint később a festések kiderítették, a tárót a rövid alsó barlangra nyitották, ezért most annak a forrását táróforrásnak nevezik. Mellette, a medence forrásba érkezik a hosszú alsó barlang vize. Leereszkedtünk a hegyről, és újra mellén kanyarodott a patak. Hangtalanul csordogál, hol felőlem, hol Laci oldalán. Lenyűgözően tágas a főág. Olyan, mint éjjel a felszínen. Kavicsos a talaj, csak kisebb köveket kell kerülgetnem. A kavics szőnyegbe lefut a vízbe, akár le is telepedhetnénk egy pokrócra. Tőlem jobbra előbb lankásan, majd meredeken emelkedik a talaj. Tisztára olyan ez, mint egy sziklás patak völgy a felszínen. Na, most átkelünk egy újabb hídon. 20 centi magasra kell emelnem a lábam, és már is fönt is vagyunk. Hámban vezetem a gazdámat, aki a tőle megszokott rutinnal lépked mellettem. Ha nem csúszik a talaj, akkor tök mindegy neki, hogy hol szedi a lábát. Néhány tócsától eltekintve száraz talajon haladunk. A barlangi levegő hőmérséklete olyan, mint kint az évi átlag, mivel a kő lassan melegszik és lassan is hűl. Cirka 10 Celsius fok lehet, a patak vize pedig 9 fokos. A páratartalom közel 100%, ezért a levegőpor is síramentes, a légzőszervi panaszok kezelésére tökéletes. Jósvafőn, a Békebarlangban, a Varadla kijáratától úgy fél kilométerre szanatóriumot rendeztek be a bányászok számára, a vájároknál munkahelyi ártalom a szilikózis. Az egyik, enyhe kanyarban fából ácsolt asztalok állnak padokkal, hogy az úton lévők megpihenhessenek, és elmajszolhassák elemózsiájukat. Letelepszünk. A táborvezető csokoládét oszt. Meglazulnak a hátizsákok pántjai, jó ízűen falatozik a társaság. Remek hely ez az ember számára, vagy nem is annyira, lássunk egy kis barlang történelmet. A barlangot már az ősember is lakta, több helyen is találtak a csiszolt kőkorszak úgynevezett hallstatti kultúrájából származó, vonaldíszes fekete edényeket és különféle kőszerszámokat, néhol emberi csontmaradványokat is, ezek becsült kora 20 ezer év körüli. Egyes leletek a bejárattól több kilométerre kerültek elő. Az ősember raktárakat hozott létre a barlang mélyén, hogy szükség esetén bemehessen a tartalék élelméért. Menedékhelynek is tökéletes volt az üregrendszer, ha ellenséges horda jelent meg a környéken, ide bújhattak. A törzsek nem voltak túlságosan stabilak, ezért létszámukat nehéz lenne fölbecsülni. Kisebb-nagyobb időközönként hosszasan üzemeltethették így a barlangot. A hordalékba és a cseppkövek alá került tárgyi emlékek legfeljebb nagyobb földmunkák során kerülhetnek elő. Az ősember után sokáig nem volt lakója a barlangnak. Hopp, elnézést, de egy szalámis zsemlét dugtak az orrom alá, már be is kaptam, nálam ez gyorsan megy. Folytassuk hát, a középkorban a barlangot csak menedéknek használták a környékbeliek. Ha ellenség közelített, ide menekítették a lábas jószágot is. Ebből az időből csontmaradványokat nem ismerünk, ha netán meg is halt valaki, kint temették el. Irodalmi emlékek viszont vannak róla, ezek dokumentumértékűek. Komolyabban akkor vették újra használatba, amikor már akadtak olyan gazdag emberek, akik hajlandóak voltak fizetni az efféle látványosságok megtekintéséért. Az 1700-as években vált komolyabban ismerté, ekkor kezdték el a járatok feltérképezését. Rajz keresztély az 1780-as években az akteleki bejárat felől körülbelül 2 kilométernyi szakaszt mért fel. Térképének másolatait több bejáratnál is árusítják. Nocsak, szedelőzködünk. Gazdám utánam rikkant. Egy perc az egész és már folytatom is, a következő nagy kísérlet Vas Imre nevéhez fűződik, ő 1821-ben megpróbálta végigjárni a főágat, de egy szűkületnél elakadt. Vaskapunak nevezte el ezt a helyet, mert a patak olyan sodrással folyt benne, mint a Duna, ahol áttöri a Kárpátokat. Jobban járt volna, ha nem tavasszal, hóolvadás idején megy le a barlangba. Nagyon elszomorodhatott, mert felvéste a falra, hogy 1821 Vas Imre, eddig és nem tovább. Igencsak bosszúsan hagyhatta el a barlangot. Következett néhány aszályos év, és úgy gondolta, most sikerülhet. Most már jobban megfontolta az időpontot. 1825 nyarának végén próbálkozott újra. Hatalmas és egyben igen kellemes meglepetésként egyáltalán nem talált vizet a lyukban, úgyhogy száraz lábbal sétálhatott el egészen a jósvafői végpontig. Ott később egy rövid táróval megnyitották a barlang második bejáratát. Nem tudom, ki hogy van a kitartóan célra törő emberekkel, de én nagyra becsülöm Vas Imrét. Úttörő útján bánya lámpával világított, a turistákat azonban fáklyákkal vezették. Az ezekből lerakódó korom feketére színezte a cseppköveket és a falakat is. Néhol, ahol a cseppkő kiválás folyamatos, az elmúlt évszázadban képződött, hófehér cseppkövek valósággal kiviláglanak a nagy feketeségből. Az öreg kövek többsége azonban egyszer és mindenkorra fekete marad, megváltoztak a vízrajzi viszonyok, megszűnt a csepegés. Fekete jövőjüktől csak újabb, jelentős változás menthetné meg őket. Ha a hajszálrepedéseken ismét szivárogni kezdene felettük a víz, pár száz év alatt újra felölthetnék egykor volt pompájukat, de ez jelenleg nem túl valószínű. Azt, hogy az ősember is efféle fáklyákat használt, Jakucs László, a híres barlangkutató és karszthidrológus bizonyította be. A maradványok alapján rekonstruálta az ősember világító eszközeit, a fagyú és szurok fáklyákat, és igazolta, hogy ezekkel végig lehetett menni a barlangon. A Varadla apránként messze földön ismert nevezetességgé vált. Petőfi Sándor is járt itt, ő persze még csak az akteleki részt tekinthette meg. Emléktábla őrzi nevét. Na most egy érdekes rész következik, bal oldalam a falhoz súrlódik, a patakmeder pedig még fél méterre sincs Laci jobb lábától. A falból egy nagy cikla türemkedik ki, én kényelmesen elférek a kiszögellés alatt, de gazdámnak erősen le kell guggolnia. Most előre küld engem, és törpejárásban indul utánam, vagy 5 métert kell így megtennie. Megfogja a hámot, folytathatom az ismertetőt, Még pár szót a barlang kalandvágyó hajlamú felfedezőiről. Talán a legjelentősebb kutató Kessler Hubert volt. Egy igen komoly és módszeres ember. Nagy ambíciója az volt, hogy a Baradlát Közép-Európa leghosszabb barlangjává tegye, ennek érdekében némi térképészeti trükköktől sem riadt vissza. Rengeteg munkával átküzdötte magát a STX-ák három szifonján, és ezzel feltárta a Baradlát a Domica barlanggal összekötő szakaszt. A járatok teljes hosszát 24,5 kilométerben adta meg, mostanra már tényleg ennyi. Ehhez azonban kellett egy és más. Felfedezték a felső szint több kis darabkáját, és a régi bejárattól pár száz méterre találtak egy másikat. Most ott megy ki a barlangból az akteleki középtúra. Komolyabb áttörés volt, amikor a 70-es években a Baradla kutatócsoport feltárta a Zsgisz betorkolló csernai oldalágat. Ez egy csapásra 800 méterrel növelte a járatok hosszát. A 80-as években aztán újabb 2 kilométert tártak fel, a Retekág oldalát és a Vöröságat. Ezzel valóban a Baradla lett Közép-Európa leghosszabb cseppkőbarlangja. Nem is olyan messze, például Svájcban és Ukrajnában, a Kárpátok külső lejtőin vannak jóval 100 kilométeren felüli barlangok is, de azok nem cseppkövesek. Az Optimista nevű gipsz barlang több mint 200 kilométer hosszú. A világ legnagyobb cseppkőbarlangjait az USA-ból ismerjük, a hatalmas barlangtermekben nem ritkák a 30 méter magas cseppkövek sem. Most egy sima szakaszon haladunk. Hűha, majd kiment a fejemből. Amikor ott jártunk, elfelejtettem mondani, a Morea hegyén láttunk egy barlangi síremléket is, gyertya ég egy egyszerű kövön. A felső szintet kutatták a barlangászok, amikor egyikük lezuhant, és szörnyet halt. Más tragédiák is történtek itt, és nem csak az ősidőkben. Az 1870-es években tűnt fel a magyar közéletben Walter atya. A férfi életet, edzettséget hirdető akciói meglehetősen hírhetté tették nevét. Külön engedéllyel több napos barlangtúrára hozott egy csoport diákot, hogy próbára tegyék testüket és a szellemüket. A harmadik napon vitte be a gyerekeket a STX-ákba, ahol az ember többnyire 4 kézláb halad. Ilyenkor könnyékig süllyed a hígiszabba, miközben hasát 9 fokos víz öblögeti. Az első 2 napon már eléggé legyengült fiatalok közül 3-an túlhűltek, és csak az egyikük életét sikerült megmenteni. Walter atyát bíróság elé állították, ott pedig annak rendje és módja szerint felmentették. Nicsak, mintha villanyégők fényeit látnám magam előtt. Milyen hamar elröpült az idő a kivilágítatlan szakaszon. Újra betonjárdán haladunk és minő látványosság felé. A barlang legnagyobb cseppköve a Vöröstói bejárattól nem messze található. Hosszú lépcsősor végére érve pillanthatjuk meg a csillagvizsgálót. Mivel gazdám most sem óhajt felkapaszkodni, ezért előléptetem magam geokémikus kutyává. A cseppkövek keletkezésének egyik fontos eleme a csapadék. Átszivárog a talajon, közben humin és a fulvósavakat olt ki belőle, már pedig a mészkövet már az egészen gyenge savak is kiválóan oldják. Ahogy a víz átszivárog a repedéseken, azok falából mindig beoldódik egy kevés. A milliméternél is vékonyabb repedéseket a víz, a hajszál csövességelvének megfelelően, teljesen kitölti. Mire az egykori esőcsepp lejut a barlang plafonjáig, több tucat méteres vízoszlop nehezedik rá. A több atmoszférás nyomás jelentősen megnöveli a mészoldékonyságát, de ez az állapot egy csapásra megszűnik, amikor a víz a járat légterébe ér, ott újra egy atmoszféra a légnyomás. Azon mód túl telített oldattá válik, és az újraformálódó cseppecske felszínéről vékony, gyűrű alakú mészhártya tapad a plafonhoz. A cseppecske addig hízik, amíg a végén le nem pottyan, és a helyén, most már egy gyűrűnyivel lejjebb, új vízcsepp gyöngyözik elő, így keletkeznek a szarmacseppkövek. Megnőnek 20-30 centire, helyenként akár 1 méterre is, de akkor már nem bírják el saját súlyukat, összetöredeznek és lepotyognak, tisztességes cseppkő már sosem lesz belőlük. Ha viszont ez a csövecske valamilyen okból eldugul, a vízzel kezd az oldalán lefolyni, és ekkor már nem csak a hossza, hanem a vastagsága is növekszik. Egyre nagyobb felületen tapad a kőhöz, és ott is marad. Így alakulnak ki a függő cseppkövek. A cseppkövek növekedési üteme óriási mértékben függ attól, hogy a repedés mennyi vizet vezet a barlangba, ez koronként jelentősen változhat. Függ a felszín lepusztultságától is, vastagabb talajból a víz több szerves savat old be, viszont a növények a csapadék egy részét elpárologtatják. Mondhatjuk azt, hogy átlagosan 10-20 év alatt nőhet 1 mm a cseppkő. Ez emberi, kutyai léptékkel kimondottan lassú folyamat. A világ legnagyobb cseppkövei több százezer, esetleg 1-2 millió év alatt nőhettek meg mostani méretükre, korukat csak satszolni lehet. Mivel a nagyobb cseppkövek ott nőnek, ahol az átlagosnál több víz jut be, ezért valószínűleg gyorsabban is fejlődnek, mint a kisebbek. A csillagvizsgáló a lecsöppenő vízből kicsapódó mézből nőtt ekkorára, az ilyeneket álló cseppköveknek nevezzük. Azért alakulhatnak ki, mert a lehulló vízcsepp még mindig túl telített, ráadásul becsapódva szétporlik, és ettől roppant mód megnő a fajlagos felülete. Onnantól, hogy a két irányból növő képződmény összeér, cseppkőoszlopnak nevezzük. A nagyobb cseppkövek legnagyobb ellensége a barlangi patak, alámossa és így kidönti őket, ezért a patakos ágakban az álló cseppkövek, pláne a cseppkőoszlopok, meglehetősen ritkák. Az Aggteleki középtúra útvonalán, a kijárathoz közel találhatjuk az oszlopok csarnokát, ebben a teremben több tucat cseppkőoszlopot csodálhatnak meg az arra járók, átlag 9 méter magasak és fél méter átmérőjűek. A gyerekek eközben megnézték a csillagvizsgálót, és most egy sok ezer évvel ezelőtt él denevér csontvázához értünk. Bizony-bizony, állatok is megfordulnak idelent. A barlanglakó állatok egész életüket itt élik le. Többségük már a látását is elvesztette, nem vennék itt hasznát. Legismertebb képviselőik a barlangi vakrákok. Melegebb éghajlaton, mint tőlünk alig pár száz kilométerrel délre, a postojnai barlangban vakhalak is laknak. A barlang kedvelő állatok közül a legtöbben a denevérről hallottak már. Telelni vonul be, felcsimpaszkodik a plafonra, lelassítja az életműködését, és úgy lóg le tavaszig. A barlang látogató állatok csak időnként térnek be, és nem is mindig saját jó szántukból, mint ezt az árvízzel rendszeresen besodort békák példája mutatja. Meglepően gyakran fordul elő a róka, el sem tudom képzelni, hogy mit kereshet bent, de már a bejárattól több kilométerre is találtak róka csontvázat. Ez persze felkeltette a kutatók érdeklődését, vajon hogyan tájékozódik a koma havak sötétben. Tudjuk, a tyúklopó ravaszdi szaglása fölött épp kifinomult. Sokáig úgy vélték, hogy az emberi szagnyomokat követhette végig a főágon, csak aztán találtak az egyik, kis oldalágban egy hordalékkal részben eltemetett, nyilvánvalóan több ezer éves csontvázat. Akkoriban még bizonnyal nem jártak erre se turisták, se barlangászok. A fáklyás kísérletnél már említett Jakucs László, aki akkoriban a barlang igazgatója volt, szerzett egy rókát, és megpróbálta kiiktatni a szaglását. Valami környifélébe, az alkohol kiváló szerves oldószer a legkülönfélébb, jellegzetesen emberi szagú dolgokat áztatták. A cigaretta csíktől a kapcáig, majd ezt a marólöttyöt szegény jószágorrába fecskendezték. Elkábították a hosszú horrút, és úgy vitték be a főág közepéig. A távozó emberek adott távonként lábnyomrögzítő sávokat szórtak a talajra, hogy követhessék az immár szaglásától és látásától is megfosztott vörös bundás útját. Pár nappal később visszamentek, és már csak a hűlt helyét találták a komának. A nyomokat követve megállapították, hogy a főág közepén, a turista úttól függetlenül, egyenletes tempóban haladtak telek felé. Ott némi keresgélés után rábukkant egy, a napvilágra vezető, szűk lyukra, és átpréselte magát rajta, azóta se látták. Hihetetlen biztonsággal tette meg a több kilométeres utat. Az emberek máig sem tudják, hogy miképpen jutott kiszaglás és látás nélkül a teljes sötétből. Én tudom, megmondjam, rókához méltón akar tovább élni,